Azt gondolom, hogy kérjünk az Úrtól kegyelmet erre az együttlétre, és bölcsességet is, alázatot is, és jó reménységet is, hogy valami mégiscsak tényleg történhetett az életünkben, az ő kegyelméből is, és nem csak a magunk sok vétke vagy meggondolatlansága útján, hanem valamit ő is munkált. És megfelelő tényleg alázatot, hiszen itt egymást itt is különnek kell tartanunk, ami nem valami kényszerhelyzet, hanem inkább egy örvendetes felismerés és igei útmutatás. Azt jelenti, hogy én itt mindenkitől tanulhatok valamit, hogyha egyszer különnek tartom, akkor biztos vannak olyan vonások itt a jelenlévőkben, amelyekkel én nem rendelkezem, se amelyek hát számomra is eligazítóak vagy példaértékűek. Imádkozzunk, akkor lehet, hogy még van olyan ének is majd, amit el tudunk esetleg énekelni. Édesatyánk, az Úr Jézus érdeméért megalázzuk magunkat te előtted, és érezzük, hogy milyen nagy felelősség az, hogy valamit is szóljunk te rólad, vagy a te munkádról a mi életünkben, hiszen mindenek előtt arról kellene szólani, és kell szólni, hogy ránk nehezedik, rám nehezedik, hogy mennyit rongáltam én a te anyaszent egyházadat, mennyi bántás, mennyi erőtlenség is származott mind abból, ahogyan én éltem, vagy tettem, vagy mennyi vétek, vagy bűn még az én téged megismert életemben is már, és csak valóban egy összefoglalásképpen a te apostolos szavaival élve, hogy csak kegyelemből vagyok, aki vagyok. Köszönöm most ezt a testvéri kört, különösen is a különböző korosztálynak a jelenlétét, együtt hiszem. Te körülötted is mindig úgy volt együtt az a világ, hogy nem volt külön válogatva, hanem kicsik, nagyok, gazdagok, szegények, bölcsek és tudatlanok, és mind ezekben te láttad a te atyádnak a teremtett világát. Segíts, Uram, valóban igazat szólni, és háladással szólni, hogy a te neved dicsőítessék, és miénk pedig megvallottan is csak a szégyen és a alázat és a magunk megalázkodásának az útja. Az Úr Jézusért. Amen. Így mondta Dániel is az ő imádságában, talán a 9. részben, tiéd, Uram, az igazság, miénk pedig országnak a pirulása. Tényleg valóban így van. Így van. Nagyon szépen köszönöm ezt a meghívást, nem a szerencsésebb pillanatban vagyok, kicsit derekedve, meg hát ilyen megfázásos helyzetben, nem is annyira vagyok megfázva, csak a hangom valahol mégiscsak elment, és nagyon hálásak vagyunk itt a baptista testvéreknek, hogy befogadtak, nem is tudom, kik az elöljárók most itt való közvetlenül, úgy látom, vagy köszönjük szépen ezt a szép helyet, köszönjük a meghívást a kedves hát jobbágy fiataloknak, mint az ő szervezésükben, és milyen nagy kegyelem és ajándék, hogy itt van kedves László Sándor testvérünk, és itt vannak a többi testvérek is, idősebb korosztálybeliek, mind akik számomra az evangéliumot annak idején közel hozták, új meg új tolmácsolásban, amikor már sok mindent úgy gondoltuk, hogy tudunk az Úrról, akkor ezen a kedves hajtáson keresztül, ami akkor itt Miskolcon is kezdődött, ez egy ébredés volt, egyfajta karizmatikus jellegű ébredés, és Isten nagyon sokat, új látásokat adott ezen az úton, és megtanított arra nézve, hogy mi minden nincs, amivel kellene, hogy rendelkezzünk, hogy kellene könyörögni ezekért, és hogy ha minden isteni ajándék, ami életünkben fénytörést is szenved, ahogyan annak idején gyermekkorban tapolcán nézegettük a szabad, hát ilyen kör alakú strandrész volt ott a gyógystrand, ahogy mondták, és hogy benne álltak a bácsik, nénik, hát olyan nevetséges volt nekünk gyerekeknek, ahogy úgy derékig normálisak voltak, aztán már a vízben a lábuk, minden olyan össze-vissza állt. Tehát így van, hogy fénytörés szenved bennünk Isten gondolata, terve, szándéka. És az Úr ezt tudja, mondja az ige, hogy megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Megemlékezik róla. És hát más tekintetben is megemlékezik, amikor fed minket az Úr, nem feddődik minduntalan, mert elepedne a lélek ő előtte. Tehát, hogyha az ő igazságában hosszan felénk fordul, azt mindenkor láttatja, ami végtelenül szemben álló, engedetlen, méltatlan, szentségtelen, vétkes állapotunkat, vagy tisztátalan, vagy parázna, vagy mulasztásokban vergődő állapotunkat, különösen az Úr a hűség dolgában is nagyon megvizsgálja mi életünket. Mondja az ige, hogy az Úrnak szemei a hűségre néznek. Tehát nem a nekünk kiosztott talentumokat kezdi az Úr elsősorban hát nagyra értékelni bennünk, megbecsüli az ő adományait, de azt ő adta. Ha én cigány gyerekek között szétosztok, én nem tudom, én 2 forintot, vagy már olyan nincsen, de 100 forintot, vagy 200-at, vagy egyéb, hát nem vagyok meghatva, hogy most azzal rendelkezik, én adtam neki, azt már megmérem, hogy mit csinált vele, hogy abból cigaretta lett-e, vagy rágógumi, vagy akármi, az már más. Az Úr osztott mindnyájunknak valamit, és aztán az Úr ezt tudja, azért, akinek 5-öt adott, vagy 10-et adott, az is csak éppen olyan kis koldusként kapott valamit, de azt már megnézi az Úr, hogy ki mit tett, és azért az egy talentumos lehet hűségesebb azon, és meghaladja a 10 talentumoson, a 10 talentumosnak a magatartását, aki nem hű azon, amit kapott. Azért nagy dolog, ez az Úr abszolút igazsága, hogy a szemei a hűségre néznek. Különben nem tudnám mérni, akkor azt mondhatnánk, hát Uram, hogy legyek én ott, ahol az 5 talentumos van? Hogy legyek én ott, ahol a 8 talentumos, a 10 talentumos van? Nem, azt mondja az Úr, nem. Majd amit kaptál, az azzal való bánásmódot mérem meg. Ez egy nagy dolog. És nagy igazsága az Úrnak, aki tényleg mindenben olyan szent és igazságos. Hát nem döntöttem el még most pillanatilag, hogy igazában véve majd mit is, hogy is csináljunk, de tény, hogy hoztam magammal egy sereg kazettát, mert általában arra vagyok már most úgy ismételten, hát hosszú évek óta egy kicsit beállítódva, hogy ahova hívnak, mind várják tőlem, hogy valami ablakot nyissak arra a világra, amiből Isten valamit megmutatott számomra. És másrészt az is érthető, hogyha egy ilyen kedves körben, hát egy kicsit személyesen is várnának valamit a testvéreim. Most éppen a pünkösdi újság az Élül Víz csinált velem karácsony előtt valamiféle hosszabb interjút, és hát az első kérdés, amit feltettek írásban, hogy egy ilyen hát virágzó fának vagyok egy ága, vagy valami egyéb, és akkor ilyen nagyon túlértékelő kérdést tettek fel, és én mondtam aztán a válaszképpen, hogy bizonyára szeretetből született ez a kérdés, ez a kérdéseltevés, de az Úr nagyon szereti a szép lombú fákat megvizsgálni. És aztán, hogyha nincs rajtuk füge, és nincs rajtuk még átkot is mond, akkor arra az életre a maga hatáskörén belül az Úr egy fa esetében, hogy bizony mi minden. Most nem is beszélve arról, hogy a gajakon belül mennyi száradt levél, és mennyi gyümölcstelen ág, stb. Tehát azért nagyon óvatosnak kell lenni, hogyha úgy tűnne az életünk, hogy annak már vannak szép ágai, vagy itt-ott hát egy kis gyümölcs ráagazgatva, akkor azért csak az Urat magasztaljuk azzal. Nos, mégis ha a háttérről, onnan Isten elindította az életemet, hadd szóljak, az háladással tehetem, drága szüleimről, édesapámról, édesanyámról, ugye hát mind a ketten árvák voltak, és már édesapám is később nősült, és már akkor a nagyszülők, mire mi születtünk, már nem éltek, mi őket már nem ismertük. Azért kezdettől fogva az Úrban kaptunk még ilyenfajta kapcsolatokat is. Édesapám, édesanyám el is vonultak ebben a maguk hát árvaságában, és tarcalon esküdtek meg. Hát 5 voltak a templomban, ők 2, a pap volt a 3., és a harangozó, és az egyházi volt a 2 tanú. Ez nem csak azért volt, mert olyan nagy szegénységben voltak, hanem édesapám már egy nagyon szeretett lelkipásztor volt Csaván, és azt mondta, hogy nem tudom, az egész falut nem tudom meghívni, és ha valakit kihagyok, biztos meg fognak akkor haragudni, vagy sértődni, vagy bántódni. Így elvonultak. Amikor temettük drága édesapámat, akkor 6 gyermek ott volt, és a 6 gyermek után már ott volt akkor, hát 34 unoka, és 40-en álltak a leszármazottjai, azoknak, akik 2 indultak annak idején. De hát Ezekről nem is nagyon akarok szólni, mert megláttam Kis Zoltán testvérem, és aztán itt a létszámok és a számok akkor úgyis mindnyájunkat meghaladnak. Csak így volt. Nagy dolog volt, hogy édesanyám diakonissa lett árva leányként, nem részletezek minden, mert itt maradunk akkor a történetnél, és ilyen formán, hát a Debreceni Diakonisza házban egyrészt a nagy templomnak volt egy ilyen hát munkása, és másrészt pedig akkor is volt már hajléktalan világ, és kint a nagy erdőn volt egy ilyen, hogy fekete barak világa. Ez nyári szálláshelye volt a hajléktalanoknak, kátránypapírokból volt elválasztva a tér, madzagon lógtak a kátránypapírok, csak rendőrrel volt szabad bemenni, hivatalosan édesanyám nekünk mesélte, hogy soha nem engedte be a rendőrt, aki ott topogott, tipegett kint, hogy neki kötelessége volt bemenni, mert itt bűnözők többnyire börtönből ki-be jövő életek voltak, de mondta, hogy nem tud úgy szolgálni, hogy egy rendőr őrizze őt, vagy az úr őrzés, akkor úgy van. És aztán ez azért volt ez a háttér nagy dolog, mert mikor később édesapám már édesapámmal házasságra léptek, lelkészek szerettek a diakonisza házból nősülni. Az első 5 év után kellett döntést hozni, hogy benn maradnak-e végig, vagy nem. Azért, mert ezek az életek arra voltak kiképezve, hogy nagyon szerényen, nagy szolgálatot végezve éljenek. Volt abban egy ilyen sláger, havi 200 fixel, az ember könnyen viccel. Ez volt a tisztviselői fizetés, a diakonisszáknak pedig a havi fizetése 5 pengő volt. Ez volt bélyegre, egy kicsit ugye, egy kis szappanra, 2 öltöny ruhájuk volt, egyiket mosták, vasalták, a másikat hordták, és ebből következett, hogy amikor aztán mi születtünk és lettünk, minden vasárnap édesanyám megfogott bennünket, és a falu legszegényebb családjai az elvitt, előtte megkérte, hogy a játékainkból valamit válasszunk ki, amit vinni fogunk, és akkor megmutatta, én először akkor döbbentem meg, mikor láttam ilyen félig csupasz gyerekeket, kis nadrágjukból kilógni, kiesni és egyéb, és ilyen nagyon szegény család, nem nevezem most őket meg, de utalok rá, hogy amikor később lelkipásztorként kidobtak mindenünnen, és úgy nézett, hogy nem tudok elhelyezkedni, akkor ebből egy ilyen legszegényebb családból, akiket láttam ebben a félmeztelen nyomorúságukban, az egyik fiú vitt be engem az avas szállodába, aki egy megbecsült tagja volt ott a közösségnek, és a pártitkár asszony is szerette, mert ő csinálgatta a bútor javításait otthon, műbútoros asztalos volt, vagy majd hasonlóképpen. Tehát el nem tudjuk gondolni, hogy Isten szívében mennyi szál, mennyi összeköttetés van jelen, amikor mi még csak éppen indulunk. De az Úr ezt mind tudta, mind tudja, hogy a későbbiekben egy alázatos mozdulat valahol, hogy fog majd gazdag gyümölcsöt teremni, egy irgalmasságnak a mozdulata, hogy nyerünk majd irgalmasságot, tehát tölti be az ő ígéjét majd az életünk folyamán, és azokat mind valahol valóságos üzenetekként fogjuk megtapasztalni, amit esetleg csak mondtunk, vagy csak tudtunk a fejünkkel. Nos, hát így volt, édesapám egy jobb módú családból indult, és hát aztán hát nagyapám lovakkal is foglalkozott, ilyen falusi bíró is volt, és hát gazda is, és mondta, fiam, hát ilyen fiatalon megválasztottak, lelkésznek, akkor egy jobb kis kocsit, meg egy lovász gyereket, meg 2 szép lovat is adok. Édesapám azt mondta, hogy édesapám mondta, olyan szegény, ahova megyek az a hely. Hát nem lehet ilyen kocsizni eleván lovakkal, egyebekkel. Hát akkor adok egy hátas lovat, meg egy lovász fiút. Édesapám, lóhátról beszéljek ezek a szegény emberek, vagy ugráljak lefel a lóról állandóan. Hát akkor nem tudok rajtad segíteni, fiam. Hát tetszik tudni, tessék venni egy jó biciklit. Arról le lehet ugrani, rá lehet ülni, senki sem mondja azt, hogy urizálok. És ebből lett egy puhkerékpár, amivel a tapolcai gyülekezetet is alapította, az úr kegyelmével édesapám meg a görömbői gyülekezetet is alapította. Aztán most a dédunokája, hát ezt a kerékpárt még, aki ilyen kerékpár szaküzletben is dolgozott Budapesten, azt mondta, én összeszedegetem a régi alkatrészeket, és ezt a nagyapai kerékpár, dédnagyapai kerékpárt még valahogy én összecsiszolgatom, hogyha egyszer ez így lett. Vannak dolgok, hogy, hogy más lesz az érték, hozzáadódik az Úrban kapott érték a darabokhoz, és akkor nem biztos, hogy mindjárt váltani kell hát az Opelről a Mercedesre, és aztán még tovább, mert különben boldogtalanok vagyunk, mert azt tudjuk mondani, hogy igen, ebbe azért sok szép dolgot adott az Úr. Éppen ma hát jöttek már ott állt a szerelő előtt már egy, nem tudom mi, ott a 2 év óta egy öreg rossz ladám, amit én nagyon szerettem, és én nagyra értékeltem, csak hát odaadtam egy családnak, hogy majd ők a személyes használatra használják, aztán hát vasazni kezdtek vele, aztán olyan lett, amilyen lett, és most hát a szerelő szólt, hogy valakinek oda tudna adni, és végig gondoltam, hogy egy öreg rossz lada is nem önmagában számomra érték. Azzal alapítottuk a Marosvásárhelyi gyermek árvaházat, ugye. Innen azzal jártam le. Sőt, odaadtam egy írországi építészmérnök barátomnak több hétre, aki kerékpáron jött el Írországból, hogy az úti költségét azt az árvaháznak odaadja egybe. És már valami novemberi idő volt, eső, köd, és ő tisztán vizesen állított be még akkor a püspöki hivatalba, hogy ő megy tovább biciklivel. Hát azért azt nem engedtem, és odaadtam ezt a rossz ladát. Később ő építészként kamionnyi anyagot meg embereket hozott, lett belőle az árvaház Marosvásárhelyen. Azzal alapítottuk újra a teológiát, azzal a kárpátaljai gimnáziumokat, 3 gimnáziumot. Tehát akármilyen ütött kopott volt már a sok fényes kocsi között az határon is, ha keltem át vele, mert össze volt már gyűrődve minden sarka, de magamban azt mondtam, Uram, ezzel nem a strandra jártam, ezzel nem üzletelni jártam, csak nem, mintha nem lenne tisztességes dolog valakinek a munkaeszközeként, az is, hanem ezzel te kegyelmesen engedted, hogy megvalósuljanak dolgok. És azért ez nagyon sokat jelent számra, sokat ér. Nos, hát így lett aztán, hogy mindenhez hozzátevődik az a személyes magatartás, szüleink részéről hívő magatartásformák, amelyek gazdaggá tesznek egy-egy dolgot. És így lesznek kedves kis történetek is. Édesapám már 80 éven túl volt, mikor elmondta nekem, hogy kedves fiam, magázott, nem volt olyan könnyű nekem, lelkipásztornak egy sokkal mélyebben hitben járó feleség mellett indulnom annak idején, mert hát képzeljem el, mint fiatal házasok leültünk ebédelni, és hát ugye volt szolgáló is akkor, meg takarító is, meg mindenki, hát egy természetes volt, nem volt ipar, örültek az emberek, ha egy ilyen helyre valahogy bekerülhettek, megbízható emberként, és jött a kis szolgáló, és mondta, hogy hát nagytiszteletű úr, hát egy szegény ember van, szeretne beszélni önnel, vagy tiszteletes úrral, és mondtam azt, hogy hát ebédelek, láthatod, hogy ebédelek, mondd meg, hogy várjon, majd ebéd után beszélgetünk. Fiatal házas volt, édesanyám pedig, mondta apám, letette a kanalat, villács, azt mondta, ha fel nem áll, magázták egymást, és ki nem megy, én egy falatot se értem tovább. Mi nem azért jöttünk ide, hogy urizáljunk, hanem azért, hogy szolgáljuk ezt a közösséget. És én különösképpen nem azért jöttem ide, hogy nagyságos asszonyt játszam, vagy nagy tiszteletű asszonyt játszam, hanem azért, hogy szolgáljuk. Azt mondta apám, nem tudtam, fiam, mit csinálni, szégyeltem magam. Mentem, megláttam, hogy egy mélyebb látás, egy mélyebb lelkiséget mutatott Isten nékem az édesanyjukon keresztül. Hát valahogy így voltak ezek a gyökerek, hogy így mondjam, amelyeket kapunk, amelyeket Isten ad. Nagyon jelentős része volt ennek, ugye a szegény világban való hát együttlét, a 37-es évek gazdasági válság volt. Édesapámnak általában egy vagonnyi ilyen búza jellegű dolga termett, és akkor ezt ő mindig fölajánlotta, és akkor 6-7 asszony a faluból jött, egész váltották egymást, és főztek, sütöttek, hát ez, a sütés nem annyira volt, mint mindig ugye hát a tésztaféle, ez volt a meghatározó, de azért az sokféleképpen lehetett csinálni, krumpli is volt hozzá, kis rizs is volt hozzá, és 100 fiatal gyermeknek adtak a gyülekezetbe édesapám még minden nap meleg ételt. És nagy dolog volt, hogy minket leültettek közéjük, tehát nem úgy volt, hogy a pap gyerekek majd való bent a fehér asztal mellett, ők még deszkák voltak, meg egyebek, ott ültünk velük, ezt a nővérem kedvesen emlegeti még most is, hogy milyen nagy dolog volt, hogy ott ültünk a legszegényebbek közül. Igen, amikor a rendszerváltozás után már az édesapám szolgálata miatt ismételt támadások voltak, nagyon nehezen tudták elmozdítani, mert közben bekerültek a pártvezetésbe azokból a gyerekekből, akik ott ültek és ettek, és azért volt közöttük sok olyan tisztességes, amik azt mondta, hát azért már tőlünk ne várjátok, hogy mi nyírjuk majd ki ezt az embert, aki minket kis gyerekekként etetett. Úgyhogy le kellett először őket, ki kellett nyírni őket, hogy aztán ki lehessen nyírni az ő támogatottjukat, vagy védettjüket. Hát aztán ennek a pártnak megvolt ebben a nagy gyakorlat, hogy hogy nyírogatja ki egymás után az ő garnitúráit, szóval egyáltalán senki nem kapott ideg összomlást a vezérkarból, ezért a nemes cselekedetért, mert rá voltak erre programozva ők, hát így mondhatnám. Igen. Úgyhogy, hát ezek benne voltak, és aztán az otthonunk egyre inkább a menedék helyé vált. Ugye nem akarom ezt a film címet egy kicsit ellopni, a menedék, ez a holland, hát zsidókat mentő családnak a film címe, de tény, hogy mi is így voltunk, hogy egyre többen, mire a háború, a front megérkezve, vagy 36-an voltunk a parókián. Mindenünnen menekült életek, közöttük lágerből kiszökött zsidók, ezért azonnali agyonlövés járt, ugye? Ez nem volt tárgyalás kérdése, egy lágerből elszökött zsidófért megfogott valaki, lelőtt, akár nyilas, akár német katona, nyugodtan agyon lőhette. Német katonaságban is őrmestertől már felfele azonnali ítélkezési joga volt bármilyen ügyben mindenkinek. Jellemző volt, ez egy nagy ítélet is volt, miközben jót akart mondani ez a zsidó fiú, azt mondta, azért jöttem ide, menekültem ide, mert azt mondták nekem, hogy maga nem csak pap, hanem ember is. Azt kellett volna mondani, hogy maga nem csak ember, hanem egy lelki szolgálattevő is, de sajnos nem ez volt az összbenyomás. Nem ez volt az összbenyomás, senkit nem akarok ítélni, így általában. De mégiscsak egy súlyos ítélet volt. Nem csak pap, hanem ember is. Ugye? Ez nagyon. Isten legyen irgalmas mindnyájunknak, akiknek benne mulasztásunk volt. Hatalmas, történelmi nagyságrendű, hát mulasztásaink történtek. Ugye ebben a kérdésben, még akkor is, hogyha sok minden összehasonlításban azt mondhatnánk, hogy sok mentés is történt. Nos, így volt. Aztán ugye a kivégzés előtt volt egy szalai tábornokig, egy föld alatti mozgalom volt, egy ellenállás volt a hadseregen belül, és a miskolci börtönből kivégzés előtt loptak ki életeket, de nem tudták hova vinni. Tehát szalai tábornok is a börtönnek a hátsó lejáratán, ugye egy magasrangú tiszt volt, és a kapuk kinyíltak, elzavarta még a személyzetet is adott esetben, mert olyan óriási volt a rangkülönbség egy tábornok, meg egyéb, ugye akármire hivatkozhatott, tűnjenek el innen, mert itt ez is védett akció lesz, vagy valami egyéb. A hátán hozta ki az egyik olyan kedves, másnapra akasztásra szánt életet is, nem tudták hova vinni. Most a szobába apámék hozták, hát oda hozták hozzánk, édesapám palástot tett rá, elébe Bibliát nyitott, és mondta, hogy Feri, akkor olvasd ezt a Bibliát, hiszen ez tart meg téged, ezért vagy itt, mert ez az íge számunkra élő beszéd. És aztán többek is. Ha benéztünk abba a szobába, ott többen is így Biblia fölé hajoltak, ilyen öreg papoknak látszottak, még a papi süveg is rajtuk, minden, és szakált is eresztettek, ugye szó se volt fürdőszobázásról, meg borotválkozásról. És egy ajtóval arrébb volt a német főhadiszállás mindig a parókiának az iroda helyiségében. Édesanyám német anyanyelvű volt, és inkább fél német családnak tettek, és egy bizalmat jelentett számukra, hogy ilyen partizán világból jöttek, és egyéb helyről. A falu közepén voltunk, megnyugtató volt, és ugyanazon a konyhán főzött édesanyám a személyzetünkkel együtt, az ajtó egyik oldalán lévőknek a másik oldalán, de ismételten láttuk őket letérgyepelve, könyörögni, mert ez egy életveszedelem volt, amiben voltunk. És aztán, amikor a nyilasok próbáltak már betörni, ugye, mert tudták, hogy itt valami van azért, akkor édesanyám ment, és az ő anyanyelvi kiejtésével mondta, hogy uram, ilyen csavargó, ilyen alkoholisták zavarják az uramat a igehirdetési készülésbe, és önöket is zavarják, küldjön ki egy német katonát, és zavarja el ezeket. Ezek a falunak a csavargói, még akkor is a karszalag van rajtuk. Igen. És natürlich, madám, természetesen asszonyom, kizavarca, és És Isten azokkal védte az üldözötteket, akik üldözték volna egyébként őket, így vagy úgy összességében. Tehát nagyon sok mindent átéltünk abban, hogy Isten hogy ad szabadítást, és hogy hogyan kötődik a szívünk oda dolgokhoz. És hát így volt, hogy édesapámék ugye folyamatosan a gettót járták, és imádkozni a kedves zsidó papbácsihoz is, és hát mondta, amikor mondta, hogy imádkozzunk együtt, és mondta, hogy már csak nyögdécselni tudok, és az Ézsaiás könyvéből van egy ilyen ige, hogy csak halk imádságot mondtunk, mikor rajtunk volt ostorod. És ugye mindent próbáltunk megtenni, elástogatta édesapám az odahozott letett kincseket, és minden nap imádkozott. Uram, a miénket, ha el fognak valamit lopni, a miénket lopják el, az övéké hagy maradjon meg. És amikor így volt szóról szóra, hogy a miénket kiásták, és egy méterrel arrébb az övékét nem találták, jaj, köszönöm, Uram, hogy meghallgattad az imádságot, hogy az övékét visszaadom. Mikor a rabbi visszajött Auschwitzból, mentek Miskolcon a főutcán, épp egy teológiai tanárral ment édesapám. Rabbi átszaladt, s mire édesapám vigyázólag tudott volna védekezni, kezet csókolt édesapámnak a nyomorúságok után. Tehát azt jelenti, hogy valamit mégis az evangéliumból tudtak valamit sugározni vagy adni, ugye? Aztán jött a másik vége a dolgoknak, jött a ugye, magyar hortobágyi, hát lágeres világ, és egyéb, és akkor a Kutasi Béla bácsiék, és akkor mind a sokféle egyebek is ott voltak nálunk, a Pálhidai Béla bácsiék, és ők voltak bent ugyanezekben a helyiségekben, akkor onnan deportálták el őket tőlünk, és akkor már ezek mind súlyos bűnökké váltak, és egyebekké. Hát ez volt a hátterem, és aztán így adódott, amikor már teológus diák lettem, akkorra már a mi kedves, hát ápolt, gondozott, mondhatnám azt, hogy lakóink, családtagjaink már a Hortobágyon voltak. És akkor mi már Debrecenből felfedezve, hogy ott milyen viszonyok vannak, meg hogyan, ugye, mert hozták azért be fertőzések esetén őket a STK-ba, Miskolcra, és erre mi ráismertünk, és akkor ráálltunk, azonnal jeleztük, hogyha valaki valamit látott, és ugye akkor hát a rendőrök a halban, a STK nagy haljában ott leültek, a lépcsőn fölmentek ezek a szegény hortobágyi, meg rángatott, meg nyúzott életek, és a rendőrök nem tudták, hogy van hátsó lejárata ennek a STK-nak is. Mi meg a hátsó lejáraton kiloptuk őket. Úgyhogy aki csak tudott jönni az ismerőseink közül, mind jött beteget jelentve, mert tudták, hogy akkor is vittük őket be, és a teológián megterítettük az asztalt, és lepedőt tettünk rá fejjel, és amint csak volt, mindent eltettük őket. Akkor a lánytestvéreim a lányokat elvitték, ugye, és ott nem volt még egy lavoruk se, és akkor elvitték őket mosdókba, vagy még egy megfürdetni, vagy... És akkor úgy kellett őket visszalopni, úgy is volt, hogy már bezárt a hátsó feljárat, mire visszamentünk, nem tudtuk, hogy mi. Úgyhogy húztunk a fejére valami, és mintha vak lett volna, mondtam, kérem, egyen adjanak helyet, nem lát az illető, akit viszek. Nem, hát persze, hogy nem látod, mert a fejére húztam valami ilyen dolgot, tehát teljesen igazat mondtunk. És akkor úgy vittük megint, felhoztuk le megint, vagy ilyen. De ez nem volt, hanem később az úr mondta, hogy ez nem elég, hanem arra adott indítás, hogy szökjek be a lágerbe. Szedjem össze, amit tudok, gyógyszert, ezt a szökjek be a lágerbe. És hát egész napba került, amíg ott bújkálva, rossz kis vasúti hidalt a Hortobágyon, majdnem ennyi az egésznek a mélysége, csak ugyanak a kis átmenő híd részeknek. És azt valahogy Isten mégis olyan bátorrá tett, vagy örvendezővé tett ebben a dologban. Aztán kiszökni, beszökni, és aztán hát szegény, kedves szeretteink egyszerre örvendeztek, és egyszerre meg voltak rémülve, hogy mi lesz, hát jön az éjszakai esti ellenőrzés, hogy lesz, mint lesz. Isten minden helyzetben még kicsi dolgokat is még elhelyez. Volt egy angol tanárunk, katonatiszt volt, az igazi angol tanárunk fogságban volt, és aztán hát mindig csufolódott velem is, mint pap gyerekkel, pedig nehéz idők voltak, akkor a gyereknek nehéz volt az osztályban azt hallgatni, hogy na te papcsemete, így vagy úgy, és aztán azt sem tudtam, hogy vele mi történt későbbiekben, csak mondták, hogy menjek föl is a juhodájba, egészen a plafonig voltak a vaságyak, és összetologatva, úgyhogy el lehetett bújni szinte, és pokrócot húzzak magamra, mert jön az ellenőrzés. Felbújtam, ennyi volt már csak a jódájnak a teteje, és akkor, mikor már hallottam, hogy mennek, na akkor csend, oltani mindent, kiabált a államvédelmista, és akkor így kidugtam egy kicsit az arcomat, az orromat, és ilyen testközelbe, kit látom, mint az én angol tanáromat, ezt a csúfolódó angol tanáromat. Hogy mi úgy voltunk nevelve, hogyha lett volna, ha én felálltam volna vigyázba állni, akkor olyan volt az a nevelésünk. Te Tani, hát te hogy kerülsz itt? Te tanár úr, hogy kerülsz? Hát én itt vagyok már év óta, de te hogy? Hát én beszöktem ide. Jaj, édes, és te ki fog szökni, és ki fogok? A jó Isten hozott ide, drága fiam, feleségem babát vár, se gyógyszerünk, se vitaminunk, semmi. Ha megtennéd, hogy a rokonaimat megkeresd, ha lesz legközelebb, hozd nekem ezeket az ok. Magamba úgy mondtam, Istenem, most örülök, hogy valamit szolgálok ennek a kedves tanáromnak. Örülök, hogy szolgálok. De milyen különös dolog, hogy még ezt is megengedett, hogy még ilyen helyzeteket is. Adsz Uram, ugye, és hát már szabad elmondani, talán lányok is vannak, vagy egyéb hölgyek is, de talán szabad elmondani. Később aztán, mikor a szállodában dolgoztam már, ő ugye már sehova sem mehetett, akkor már egy öreg emberként felfedezett engem, akkor már szabadok voltak, és a szállodába bejárt hozzám. Persze az államvédelmista üzletvezető mindig ezt a vén rontyot más szavakat használ. Igen, maga mit ülteti itt örökké minden? Nem ide való, ne engedje ezt ide nekem letelepedni. Két nagy, ilyen valami gazdagoktól elvett hatalmas fotel volt a halnak a két sarkában, és hát ott ült ő mindig egyiken, másikon, és aztán, amikor ugye államosítások voltak, akkor minden ezeket a butorokat behozták, aztán hát ezek voltak ott mindenféle elegáns butorok, és ott ült. Akkor is kiabált nekem, küldje már innen ezt a vén dögöt innen, így szólj. Na, elment azért csak, és ott ült, hanem mikor felállt, tanár elment, akkor láttam, hogy már ennek az idős tanáromnak a veséje is biztos beteg, ott maradt egy nagy folt a fotelen. Jaj, mondom, Istenem, jön vissza az én ágos üzletedet, ez meg fog engem enni, folytani, egyéb. Mit tudok csinálni? Nem volt egy kis csendet ott az úr, elég erős gyerek voltam. A nagy fotelt kicseréltem, átcseréltem, egyforma volt a két fotel, és a két fotelt kicseréltem egymással. Visszajön, és azt mondja, hogy nézze már, mi hogy néz ki ez a fotel, egy folt van rajta, ki ült? Az én emberem ott ült abban a sarokban, maga biztos látta. Hát az igen, így. Hát minden, nem tudok lesni, de telefonálni is kellett, írogatni is kellett, minden, nem tudok foglalkozni. Hát körülbelül így voltak a dolgok. Mondom, ez nem biztos, hogy ezek pont azok, amelyekről nekem itt most szólni kéne. Csak azt akarom mondani, hogy az Úr lassan kimunkálja bennünk azt a készséget, hogy a nyomorúságra érzékenyek leszünk. Isten nem akar olyan gyermekeket fölnevelni, nem akar olyan szolgálattevőket, vagy ha olyanná válik, nem fogja tudni betölteni a nyomorúságra. Isten és az ő fiának, az Úr Jézusnak, és az ő szent lelkének az egyik legmeghatározóbb vonása, az irgalmasság. Ugye, amikor már nincs érv, amikor már nem tudja azt mondani az Úr, mert hűséges voltál, nem tudja azt mondani, mert velem jártál, nem tud mire hivatkozni, akkor még mindig megesik az ő szíve. A atyának megesett a tékozló fiú, megesett az ő szíve. Irgalmasságra fakadt. A Biblia ismételten mondja, irgalmasságra fakadt Jézus, mert olyan volt Izrael, mint a pásztor nélkül való nyáj. És irgalmasságra fakadt. Az Úrnak ez a legfinomabb, legérzékenyebb, legolvadékonyabb lelki szövete az irgalmasság. És amikor aztán ez megmozdul, akkor megmozdul az Úrban, majd az igazságnak is a mozdulás, a szentségé. És akkor majd, mikor már az irgalmasság átöleli a tékozló fiút, és a Rembrandt képen az egyik kéz, ami le van festve, hogy átöleli a világhírű Rembrandt képen a tékozló fiút az atya, az egyik kéz női kéz, és a másik férfi kéz. Azért, mert olyan is van az igében, hogy vigasztaltalak, mint anya, mint férfiú, akit az ő anyja vigasztal. Tehát ez nem a valamiféle, hogy így mondjam, női teológiai elhajlás, hogy Isten még az ő karakterében, még az édesanya vigasztaló szeretetét is hordozza. Ahogy az apa már nem tud, csak ahogyan az édesanya tudja megérteni a tékozló fiát, a részegeset, az akasztani valót, hogy mondták, nincs rossz fia az anyának. Nincs végül is rossz fia az anyának. Az apának még jobban van, keményebb. Tehát ez volt, hogy ez az érzékenység. Utána aztán elmondta, mert ez az én fiam meghalt, és feltámadott. Elhangzott az igazság, és elhangzott a rendelkezés. Le kell szedni róla ezt a cundrát, ami van, ez az egész moslékos, életet kifejező mocskosul, le kell szedni. Tehát nem maradt ott, hogy ölelgetem. Elkezdődött egy folyamat, egy óriási megtisztulási folyamatot kezd el az Úr az ő életében. De az első mozdulat az megemésztette volna. Az első mozdulat az igazság. Az első mozdulat az ítélet. Az első mozdulat megesik, az atyának a szíve megesett rajta. Az Úr kialakítja, kifejezi, kibontja bennünk ezt a fajta készséget. Először talán a kis kutya iránt tesz majd érzékenyé, vagy egy levelek iránt, vagy egy kis ga iránt, amelyikre ráléptünk, vagy letörtük, és folyamatosan, és aztán majd tovább, tovább, tovább. Azért, mert a misszióban az irgalmasság nélkül nem tudunk boldogulni. Olyan igaztalan, olyan visszataszító, olyan bántó helyzetekkel fogunk találkozni, amelyek leállítanak. Arra késztetnek, hogy legyünk okosak. Itt nem érdemes semmit se csinálni, mert ez egy olyan közeg, ezek olyan típusú emberek, ezek olyan lehetetlen állapotban van. Ez az értelem leállítja bennünk. Az irgalmasság fog ismételni, hogy te is irgalmasságot nyertél. Emlékezz meg, hogy te veled is hogy bánt az Úr. Ez egy nagyon fontos dolog. És akkor aztán lehetünk Kínában, lehetünk Koreában, vagy lehetünk távolabb is, most éppen most Dél-Afrikába jöttem vissza. Tehát majd meg fogjuk látni, hogy igen, ugye ott az AIDS-nek a világa most a dél-afrikai világa, amikor lassan akár elpusztíthatja ezt az egész világot, olyan szörnyű módon terjed és robbanásszerűen terjed. Nos, ha ez így van, akkor az Úr hát ugye ad látásokat is, vagy elhívást munkál a szívünkben, és ilyen volt az is, hogy én nagyon szerettem volna orvos lenni. Ez volt az álmom, és hát mindenképpen afelé vergáltam, tendáltam. Aztán édesapámat éppen abban az időben hát függesztették már föl, Helyi Csabára el kellett menni, újságcikkek állandóan apám szolgálatról, szóval nem volt semmi esély. Teológiára elmentem, kedves testvéreim, barátaim hívtak, és nem volt tőlem távol, hogy az Úr dolgaival foglalkozom, és úgy voltam, na majd akkor jövőre megint, aztán megint megpróbálom, és így tovább. És hát így is csináltam. Így is csináltam, és kedves édesapám mindig próbált a tanácstól hozni igazolást, most ide kellett menni, most a szakszervezethez, az elnökhez küldte nekem kedvesen, hogy fiam, hát nem örülünk, de ha így van, hát akkor már megtesszük ezt, segítünk, és aztán 56-ban sokan disszidáltak az orvosi karról is, és ilyen formán egyszerre hirtelen vettek föl, és egy olyan légkör lett, hogy ezeket a szempontokat nem érvényesítették, hiszen győzött a forradalom majdnem, hogy ilyen volt az első fázisban, ugye az öröm. Meghallottam, és rögtön jelentkeztem. Benne voltam, közben egy pályamunkával foglalkoztam éppen, írogattam pályamunkákat, és szóval nagyon, nagyon jó diák voltam, ha szabad így mondanom, Isten kegyelméből. De akkor aztán feltört bennem, hogy most megadatott, hogy disszidálni nem akartam egy év iránt, de most Magyarországon tanulhatok. És ebben az időben barátaim, teológus barátaim, fiúk, lányok, egy kedves idős nőtestvérrel imádkoztak együtt, akinek Isten kegyelmi ajándékot adott dolgok meglátására és megérzésére igei megfogalmazásban. Tehát egy kegyelmi ajándékot hordozó élet volt. És imádkoztak ott mindnyájankért, hogy ezért is, azért is, és hát Dánielnek is Isten áldja meg a tanulmányait. És akkor ebben a nőtestvérben feltört egy ilyen belső hang, és ez hangzott el, mondjátok meg néki, hogy ha elhagyja azt a helyet, ahol én állítottam, én is elhagyom őt. És utána ő maga azt kérdezi megdöbbenve, hova akar, úgy hívtak engem, Danika, hova akar Danika menni? Azt mondják, hát nem tudjuk, hát most csinálja pályamunkáját, meg minden, hát sehova nem akar ő menni. Szóval akkor nem tudom, én ezt kaptam az Úrtól. Hazajöttek, elmondták, én tudtam, hogy ez hogy passzol egymáshoz ez a kijelentés és az én szándékom. De azért vergődtem egész éjszaka, másnap reggel leültem, kinyitottam az ígét, az aznapi ígét, az Ezékiel 14-ben ez volt. Embernek fia, férfiak fognak te hozzád jönni, hogy megkérdezzenek engem az ő útjukra nézve, de úgy jönnek ide, hogy felvették az ő bálványaikat a szívükbe, és aztán, ha passzol az, amit én mondok nekik, akkor jó, ha nem, mennek a maguk útján. Azért én megfelelek nékik majd az ő bálványaik szerint, és nem engedem őket büntetlenül elmenni. És én ugyanebbe voltam, én akkor már ezzel a nőtestvérrel kapcsolatban voltam, és voltak ilyen kegyelmi ajándékot hordozó kedves kapcsolataim, de úgy voltam vele, Uram, ha megkérdezem, és azt mondod, hogy nem, akkor már engedetlenségben vagyok. Ha úgy csendesen ellépegetek valahogy, akkor nem mondhatod azt, hogy a te akaratoddal szembeállok teljesen. Nem tudtam a te akaratodat. És erre egy 4000 éves írásból az Úr szembeszalad velem. Igaz, Sándor, hogy az van ottan? Ugye, Sándor? Az van ottan. Pontosan, amit mondtam. Ugye? Hogy felvették bálványaikat, ha passzol a prófétai hanggal, akkor hazamennek, hogy az Úr is ezt akar. Ha nem passzol, a próféta őrült, beszél össze-vissza, nem fog. Szóval azt mondta, ez olyan gonosz dolog, hogy ezt nem engedem büntetés nélkül. Hát megadtam magamat az Úrnak, és miután eldőlt bennem, hogy maradok, egyszer mindenkorra kitettek a teológiáról. De akkor már a helyemen voltam. Ez már nem változtatott semmit. Már a dolog el volt rendezve. Az Úr már elvégezte bennem, hogy nekem ott kell lennem, hogy aztán ez a én engedelmességem, hogy fog majd ide vagy oda vinni, vagy lecsapódni, ez már más kérdés volt. Ez már nem befolyásolt. Az Úr előtt már helyén voltam akkor. És helyén voltam 36 éven keresztül, amíg bent dolgoztam, meg amíg kedves Jobbágy Józsinál lakhattam, és élvezhettem az ő vendégszeretetét, meg sokakét, meg az ő drága szüleinek a kedves uzsonnáit, meg ennivalóit is, meg mindent. És tényleg Isten sok kedves közösségbe vitt el, és kezdte előttem kinyitogatni az ő nagyobb világát, az ő népének, Isten népének a nagyobb világát. Talán ezen az úton, ezen a kidobásos úton hozott az Úr. Csak később ismertem föl, hogy ha az Úr ügyéért kidobnak valakit egy egyházból, akkor Isten mentőcsónakjába esik. Mert az Úr majd gondoskodik róla, hogy ne a betonra essen, hanem, és ha oda esne, is majd fölemeli, de hogy ne is oda essen. Azt viszont nem akarja az Úr, hogy milyen alkalmi csalódások, vagy megkeseredések, vagy egyebek miatt mondjuk mi magunk a fedélzetről fejest ugorjunk a tengerbe, mert nem tetszett nagyon az, ami ott volt. Ez nem akarja az Úr. Az Úr akarja, hogy mi nekünk a tűrőképességünk közelítsen az ő tűrőképessége. Ezt nem fogjuk elérni. De nem akarja, hogy könnyen vegyük a sátorfánkat. Akkor lehet, hogy nem a mentőcsónakban, hanem esetleg a cethal nyel el, mint Jónás az ott esetben. Nos, minden esetre, hát az ő kegyelméből sok-sok közösségben kezdtem forogni, mert most már mindent elvesztettem, diplomámat elvették, mindent, szabad lettem. És hallottam a Melinda utcáról, hallottam a baptista testvérekről, mindenütt szükség volt, abban az időben nem volt úgy, mint most, hogy tele van fiatal tehetséges tolmácsokkal az egész ifjúsági közösség. Mindenütt Angliában tanultak már, meg a világ végén mindenütt. Nem volt. És mindenütt örültek, hogy a tolmácsolási szolgálatot azért vállalgattam, még ha nem is volt az olyan nagyon mestermunka. De akkor egyre inkább láttam Isten családjait, Isten házanépét, Isten névét, és hálát adtam Istennek, hogy a szüleim nem mérgezték meg a szívünket. Noha nagyon elkötelezett református család vagyunk, 20 lelkipásztor van a családunkban, de nem mérgezték, hanem szerették a más lelki családból valókat. Ez egy óriási dolog. Azóta minden nagyobb konferencián elmondom, drága szülők, ha jót akartok, ha gazdagságot akartok átadni a testvére, a gyermekeiteknek, ne mérgezzék őket meg azzal, hogy ezekkel ne érintkezz, ezek szabad keresztények, ez meg testvérgyülekezet, ez meg baptista, ez meg metodista, nem. Ne mérgezzétek, mondjátok el nekik, Isten népének családjai. Milyen kedves dolog volt, hogy a baptista gyülekezethez mi kicsikortól úgy kötöttünk. Volt itt egy kedves család, a Vargáék, a Varga család. És ők, édesapám ugye egy küzdő család voltak, sokan mindnyájan küzdők, pláne a háború után voltunk. De kedvesen ők is, az Allianz alkalmakra ők is jöttek, és édesapám szeretettel fogadta őket is, a pünkösdieket is szeretettel fogadta az Allianz ima hétre. És a Varga család pedig minden karácsonykor jöttek, és hegedűvel kezdték játszani, ugye, mennyből az angyal. Mi már akkor, apám, itt vannak Vargáék, Vargáék itt vannak, mintha az Úr angyalai jöttek volna abban a sok, hát mindenféle kis falsos éneklésben, gyönyörű hegedű szóval, hogy ezt kezdték ebben a téli éjszakában játszani. És a szívünk oda kötődött a baptista testvérekhez. Számomra Vargáék jelentették a kaput a baptista testvéri világba. Most nekem, kedves Mészáros Kálmán, a baptista egyháznak az elnöke, nekem alelnököm már régóta a Allianz szövetségben, ez nem jelent persze semmit sem, csak épp a rendkedvér vannak ilyenek, hogy elnök, alelnök, hát mindjárt szolgák vagyunk, hogy úgy mondjam, együtt az egész társaság, de nagyon szeretjük egymást. Mint ahogy ugyanúgy szeretem a többieket is, mind, az egész Allianzunk, az elnökség gyakorlatilag a különböző felekezeteknek az elnökeiből állnak, hogy kaput nyissunk, és nagyon nagy dolog, hogy ez nem protokoláris kapcsolat, nem az, hogy el kell fogadnunk egymást, hát téged is megválasztottak, engem is megválasztottak, hát üljünk le, hogy elszenvedjük egymást, ez ott az 4 év alatt, vagy akár hány év alatt, hanem Isten őszinte szeretetet adott a szívünkben, ami hiszem, hogy arra nézve szolgál, hogy vágjunk olyan nagy lukat az elválasztó falakon, hogyha egy olyan nemzedék jönne utánunk, amik azt mondja, hogy nézzétek, itt voltak ezek a felekezetükhöz nem hű atyafiak, és ilyen nagy lukat csináltak, noha kellett volna, hogy inkább vastagítsák a falakat. Ne legyen elég az életük ahhoz, hogy betöltsék ezt a lukat. Ne legyen, ha be is rakják, maradjon annyi, hogy valaki át tud még mászni rajta. Ne legyen elég. Tehát legyen sok-sok bizonysága annak, hogy igen, az Úr szerint valók ezek a dolgok. Most nyitottuk meg az Allianz imait, tehát éppen Budapesten egy baptista gyülekezetben. Egy nagyon kedves testvéri világban ott, és hát talán majd a baptista fél órában lesz is róla valami adásvetítés, vagy valami hasonló. És hát ott mondtam, hogy milyen különös mozgása van Isten kegyelmes munkájának. Ugye először hát az Úr hát megszólít ugye egy életet, ugye, vagy Ábrahámban, és egy pillanat alatt rögtön az egyedül álló Ábrahámnak már azt mondja, nézd fel az égre, az ég csillagai, és nézd a homokra, fövenyre. Tehát egy pillanat alatt ez az Ábrahám szinte beleszédül abban, amit mond neki az Úr, ő meg majdnem 100 évesen átcsonogott egyedül, magtalanul, hogy így mondjam, és akkor kap ekkora ígéreteket. De utána az Úr megint ezt elkezdi szűkíteni, és akkor kiderül, hogy van egy választott vonala, egy vörös vonal, amelyik a várost választott népnek a vonala lesz majd. És aztán lesz majd a nemzetek, a pogány világ, amelyik nem kapta ezt. Egy hosszú időn keresztül egy vékony fonál. Néha olyan vékony ez a fonál, hogy már alig egy-egy család viszi tovább az Ószövetségben. Alig egy-egy család, de nem szakad el sohasem. Mi több, Isten belefon olyan életeket, mi azt mondtuk volna, hogy tűzre velük, Uram, a parázna Ráhábot. Miért? Azért, hogy ne legyen ezen a világon senki olyan hivatásos és nem hivatásos parázna, hogy azt mondja, hát az én számomra nincs kegyelem. Nem. Az ő számára ott van a nagy tüposz, a nagy példa, Ráhább fölvétetik. És aztán megtalálja a másik a maga hazugságaival, a harmadik a maga lopásával, a tagadásával. Nincs olyan megtagadása az Úrnak, hogy valaki ne lássa, Péter előttem járt. És ő is kapott valamit az Úrtól, és meggyógyította, stb. Tehát ezeket vitte. Tehát az Úr egyrészt Ábrahámnál egy pillanat alatt kinyitja az egész világot, az univerzumig, utána megint beszűkíti a választott népre, és aztán megint elkezdi most már majd az új szövetségben ezt a vonalat szélesíteni, és már a Efézusi levélben Tesszalonikai levélben már olvastuk, ugye, hogy lebontotta a közbelső választófalakat. Lebontotta, és egyétette a két nemzetséget, ugye, és letörte, ez van, hogy lerombolt, ez a kifejezés van, lerombolt a közbelső választófalat. És amikor ez megcselekedte az Úr, hogy megint ezt a két vonalat, az új szövetségből, a pogányokból felvetteket, meg az Izraelből most megint megtérteket összekapcsolja, hiszen ezek még mindig csak egy kicsi apró közösség voltak a nagy nemzetek világához, és az Izrael háttaláló közösségéhez képest. Abban a pillanatban nem engedi őket, hogy csak magukat ölelgessék, hanem elkezdi küldeni őket. És megindul a küldés, megindul a misszióba küldése most már ennek a népnek. Az Úr sose engedte sokáig egy helybe ülni azokat, akiket erre hívott, és nem engedte, hogy csak a maga világa legyen. Vannak dolgok, amelyeket csak együtt, egy közösségben lehet. Például, ha én megölelem magamat, és nem egy társat ölelek meg, ez olyan, mint egy kényszerzubbony akkor. Mutatja is, hogy én egy lelki kényszerzubbonyban mozgom, eddig jutok el, hogy így mondjam a mozdulatokkal. Isten akarja, hogy egy másik élet legyen az. Tehát, nos, az Úr ezekbe így készítgeti az ember, akkor egész, én nem tudom, 50 éves koromig még Szlovákiába se engedtek ki. Emlékszem, a kedves pártitkárnő mondta, hogy mikor NDK-ba akartam menni egy közös utazásra, már az Ibusznál kaptam ilyet, meg egyébként, de tőle is kellett. És azt mondja, maga van olyan intelligens, Dániel, hogy megérti, hogy én magát az NDK-ban nem engedhetem ki. Úgyhogy ma meg már nem is tudnak kiengedni az NDK-ban, mert már nincs is az NDK. Szóval dolgok változnak, ugye így vannak valahogy. Tehát Isten elkezdte nagyon későn az életemben mozgatni ezeket a dolgokat, nyitogatni a kapukat, először csak erre, arra, ugye, és aztán hát nagy dolog volt, hogy Isten az megmutatta, hogy ami történelmileg ellenségeink körében is neki népe van. Így lettek aztán ukrán barátaim, testvéreim, Szerjózsáék, akkor így lettek orosz testvéreim. Majd minden évben egyszer legalább kint vagyok Oroszországban, mert református gyülekezetek is születnek Szentpétervárot, Moszkvában. Soha nem gondoltam, hogy engem a repülőtére jönnek, iválnék és ölelgetnek, és hát szeretgetnek, hogy menjünk, és most meg is vagyok hívva, mert most már több gyülekezet is van Szentpétervárod, de már is megvan az egymással való szembeállás, és mondta, hogy menjek már ki hosszabban, és akkor próbáljam egy unióvá összekötni ezeket a kedves testvéreket, vagy hasonló, mert nekem egyetlen érdekeltségem van, csak az, hogy ők együtt szeressék egymást az Úrban, nekem nincs helyi érdekeltségem, hogy ki, hol, és mind. Ez mindig megjelenik, különösen hát egy indulás alkalmával. Nos, tehát Isten egyre inkább ezeket engedte látni, és amikor elfogadtam a szívemben, hogy az Úr meghalt az oroszokért is, az ukránokért is, románokért is, akkor adott ezekből a népekből testvéreket. És akkor ez egy újabb nagy lépés volt. Ugye volt egy ilyen hivatásos, hát tulajdonképpen ebben aztán a Bósz család is, meg hát Józsiék is, meg mindenki, hát nyakik benne voltunk a csempészésben, hogy lehet átjuttatni Bibliát, gyógyszert, irodalmat, ennivalót, stb. És egyre inkább a Kárpát-medencébe kezdtünk mozogni, és amikor aztán onnan tovább, akkor már Isten adott egy olyan missziói csapatot is, amiben ukránok, oroszok voltunk, meg mi magyarok, abban meg már Majácska, meg a kis testvérekből is voltak, és akkor velük együtt is jöttünk, mentünk, és Isten kegyelméből egész Szibériáig mentünk akkor már, és egy összeomló Szovjetunióban misszióztunk, egy olyan oroszlánon ültünk, amelyiknek már a karmai kihultak. És azért imádkoztunk, Uram, ne omoljon még, adj még egy pár hetet ennek a Szovjetuniónak, adj még egy pár hónapot, mert egy ideális állapot. A hátán lovagolunk, két tojásért el lehetett repülni a világ végére, olyan olcsó volt a közlekedés. És jobbra-balra is mentünk. És emlékszem ugye, hogy fent voltunk, Kinezsma, az a Volgánál van fent egészen északon, és a Volga mellé város, és oda is bevonultunk, jöttek velünk, a hangszereket is vittük, minden. Mikor kiszálltunk vonatból, a gyerekek mondták, kiabáltak az orosz gyerekek, cirkusz, 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 megjött a cirkusz. Már le volt foglalva, mert már voltak ott előcsatározó testvéreink, már a mozi le volt foglalva, és tele zsúfolásig, ugye ebben a világvégi városban nagy eset volt, megjött a cirkusz, hogy valami egyéb is. Persze, hogy tudták, hogy nem azért igazi cirkusz, de azért ének lesz, beszéd lesz, stb. És emlékszem, hogy hát én is elmondtam, hogy hát a ti dalaitokat először orosz katonáktól hallottam, beszállásoltak hozzánk is, sokan egymás hegyén hátán laktunk, feküdtünk, éltünk, és ez mondom, ez Miskolcon, Miskolcon, mert többen is, mi ott voltunk Miskolcon, az öregek, mint mondták, a háború ők is oda, emlékeztek rá többen, hogy ők ott voltak Miskolcon. Aztán nem is volt már nehéz, hogy imádkozzunk. Isten valamit adott, amivel kinyílt a szívük. Másnap a börtön. 2000 női élet egy börtönben. Az igazgatónő azt mondta, tőlem már még fényképezhetnének itt, már azt sem tudom, mi a törvény, omlik össze minden. De szégyellem, mint ember, hogy ilyen állatik sorba tartjuk ezeket a szerencsétleneket. Az orosz börtönökben nem voltak a férfiak, nem voltak a nők kor szerint elválasztva. A 12 éves lányka meg a 70 éves néni mankóval együtt volt. Úgy felhozták őket mind, és akkor, hát, emlékszem, Szer Józsa mondta, menjél, mondjál valamit, ő tolmácsolt engem egyébként, Szer Józsa, kedves testvérem, barátom is. Magam ott álltam, meghúztak egy vonalat, hogy addig szabad, mi egy ilyen kis pódiumon álltunk, azon egy ilyen viaszos vászon volt, és azon álltunk, és az menj, mondj valamit. Úr Jézus, ha itt volnál, mit mondanál? Ez itt van, százával itt állnak, és mondta a börtön igazgató, ez majdnem mind a férje megöléséért van itten. Mind. De nem csak gyilkosok, hanem áldozatok is. A férjük vetett, ütötte, vágta őket egy életen keresztül. És egyszer kéznél volt egy kis balta, vagy egy kés, és elfáradt az élet, és valahol leszúrta, leütötte. Ezek áldozatok is, nem csak gyilkosok. És aztán álltam, és az volt bennem, hogy azt mondtam nekik csak, hogy testvéreim, ha elfogadjátok az Úr Jézust, meg engem is elfogadtok, akkor mi testvérek vagyunk. Ti az én testvéreim vagytok, és elkezdtem sírni. És erre elkezdtek mindnyájan sírni. És akkor hiába kiabálta az igazgatónő, áttörték ezt a kis kordon, és oda az első sor, és ilyen magas volt ez a pódium, odahajoltak, zokogtak, és amikor az igazgatónő már visszahajtotta őket valahogy ilyen kis tócsák maradtak ott a viaszos vászon a könnyeikből. És akkor az volt a szívemben az az ige, hogy könnyeidet arany poharakba gyűjtöm. És úgy azt mondtam, Uram, ezek nem csak egy gyilkosnak a könnyei, ezek a te gyermekednek a könnyei, ezek a te lelkednek a szent gyümölcsei az ő életükben. És úgy vágytam, mondtam, hagyjatok itt, itt akarok maradni közöttük. Itt akarnék egy fél évig, hagyj maradjatok. Nem engedték, cipeltek magukkal ez a missziói csapat, mentünk még a világ végére tovább. De mindenképpen annyira vágytam, hogy ott maradjak közöttük. És hát így van, hogy Isten bevitt sok-sok ilyen helyzetbe, és aztán további kapukat nyitogatott, ugye, akkor végig a kanadai területeket végig predikálhattam az Egyesült Államokban sok felé, és mindig úgy volt, hogy még a vámos is pedig nagyon szigorú volt akkor, sokakat visszaküldtek, de aztán tudták már, hogy honnan papírjaimat látták, kívott meg lelkipásztor, emlékszem, mondta, hogy meddig marad? Hát mondom, egy hónapig maradok, egy fél évig. Change your mind and stay so long. Ez, változtassa meg a gondolatait, maradjon, mondta már a határ ellen. Mondom, nem, no, I have to go. Haza kell mennem, stb. Megígértem kinek? Megígértem a pártitkárnak, hogy vissza fogok jönni, mert ő adott egy igazolást. De az olyan volt, mintha az Úrnak ígér. Ha én nem, én összedűtök benne. Én később ezt a pártitkárt eltemettem. Hát, mert a felesége fölhívott, és azt mondta, Dániel, itt vagyunk, és azt se tudom, mit csináljak, meghalt Pista. Nekünk nincsenek ilyen kapcsolataink. Eljönne Bibliát olvasni és imádkozni, megtenné. És mentem a püspök hivatalból, és elmentem, és utána azt mondta, hogy ha meg nem sértem, Pistának számtalan nyakkendője volt. Kiválogattam a három legszebbet. Olyan öröm volna nékem, olyan vigasztalás, hogy maga hordja Pista nyakkendőit. Magam úgy volna, Istenem, egy magam kis bűnös, nyomorult ember, de valamit érez, és akkor ide ott egy kis műanyag, kis szatyort, kis tokot, és azt mondja, ez volt az ő pártitkári irattáskája, de úgy nézem, a Bibliája beleférne. Igen. És aztán, hát úgy éreztem, Istenem, hogy vigasztalást adhatunk, és téged közelebb hozhatunk ilyen kicsi dolgokkal is. Most már jön Afrika is akkor. Igen. Akkor utána eltemettem, utána fiat jött a gyermek, édesapámat eltetszett temetni. Tessék édesanyámat is eltemetni. És aztán mind a továbbiakban. Istennél nincsenek földre esve a dolgok. El vannak rejtve, vagy be vannak takarva egy időre, hosszú időre, mondja Dánielnek, az úr, ugye, Dániel, pecsételd be az írásokat. Tedd el a vég idejére. Majd megnő a tudás, kutatni fogják, majd felismernek abból, amit most te kaptál, de te nem értheted. Te vagy a próféta, te kaptad, írd le, pecsételd be. Majd 1000 esztendő múlva, majd valaki, vagy 2000 esztendő múlva, majd felnyitják. Hát így volt. Hát így nyitogatott az úr. És akkor aztán most tényleg nézzünk valamit akkor a világból, hogy így mondjam, hogy...
Két gondolat a Kortobácshoz. Kutasi Béla bácsi, atyai barátom, testvérem, mondta el. Csak nem tudom kivenni most egy kérdező. Azt mondja, hogy nagyon sok Józsikán kórházban voltam, de sokan infarktussal kicsi kórházi szobájában. Józsikán nagyon sok hívő testvér volt akkor is. De tudd meg, hogy ketten jöttek be hozzánk a lágerbe. Ez a te apósod volt és Szabó Verna. És az hát egyik a másik mondja, hogy milyen légkör volt ott, azt mondja, temettem, volt bőven temetni való. Oda jön egy hasonló korú, ő hozzá, így ilyen dobtáros géppisztolyt bebökte a belhasába gyakorlatilag, meddig beszélsz még a kutya. Azt mondja Béla bácsi, hogy csendben le is jöhette volna. Azt mondja, hát ameddig az én Istenem megengedi nekem. Mikor bejöttem a kórházba, hárományos szoba, egy, kettő, hárományos, ott állt, ez az őr volt ott, infarktussal, de már engedték volna el, és az változás után volt, és megijedt, hogy jött egy olyan, és ő bizonyítani tudja, hogy ő őr volt. És Béla bácsi nem szólt semmit, köszönt, leült oda, vagy az ő ágyán helyet foglalt, és aztán mondta neki, hogy én nálam nincs mit. Én megbocsájtottam. Ott fönt van rendezni való, és tudod, hát talán két embernek már elmondta ezt a történetet, akkor Béla bácsi. És tudod neki taptátoskodni, és tudod beszélni arról, hogy egyenlően is.
Igen. Elnézést. Hát. Tényleg kezdjük a legvégén, hogy így mondjam, akkor Afrikáról föltétlenül valamit mondjak. Tehát ugye Afrikáról mi úgy szoktunk általában beszélni, mint egy országról. Mert hát valahogy úgy van, hogy ez van India, van Afrika, stb. De hát ez egy óriási földterület, egy óriási terület, hogyha az európai országokat úgy rárakjuk Afrikára, hát akkor látszik, hogy nem tudom, itt van Afrika, aztán így Angliát ide ráteszi az ember a sarkára ide, ugye. Európát meg így ide az egész, az itt egész Európa, és még ott van az óriási terület. Minden esetre Isten rendkívüli robbanásszerű növekedését adta az evangéliumnak. Ezek a nagy növekedések mind a 19. század nagy világmissziói protestáns és bizonyára más felekezett katolikus testvérek missziójának a gyümölcse is volt. Tény, hogy ez volt a protestáns misszió legnagyobb század a 19. század, ahol tízezrével és tízezrével indultak, százezrek lettek teológusok, illetve egyetemisták mindenféle szakból világmisszióba, Mott Jánosnak a világa, stb. És aztán ennek lett a 20. században már egy nagy gyümölcse, egy nagy beérő aratása is, és így lett, hogy a század elején, tehát 1900-ban volt mintegy 8 millió keresztény Afrikában, és most több mint 300 millió van a század végén. Ugye ugyanez a nagy robbanásszerű növekedés lett. Ázsiában a század elején volt 22 millió, na tudjuk, hogy több mint a fele az emberiségnek Ázsiában van, 22 millió, és most több mint 350 millió keresztény van ugyanebben az Ázsiában. Azt is kell tudni, mindenütt óriási temetői vannak a misszionáriusoknak, és nagy nehéz, hát üldöztetéseken és mártíriumokon keresztül is ment előre az evangélium. De tény, hogyha most Zsesdén éppen Afrikát említette, akkor hagy mondjam, hogy ugye ide is betört aztán a mozlim, hát ugye látásmód és erőszak is, azért ez így van, és súlyos dolgok történnek, de sok minden történt a keresztények és keresztények között is, amikben hát erőtlenségeink polgárháborúig engedték juttatni a dolgokat adott esetben. Tény, hogy Afrika ugye a déli féltekéhez tartozóan a többi déli országgal együtt, tehát Indiával, aztán Kínának ez a részével, és aztán Korea is, ezek mind gyakorlatilag a kereszténység háromnegyed része a déli féltekén van. Tehát a földgömbnek az egyenlítő alatti részében van. Nem véletlenül hát szerkesztették oda most ezt a nagy konferenciát. Ugye az esztendő olyan volt, és ezek az utolsó hónapok különösen, minthogyha angyal szállt volna a tóra. Ez a bethesdai beteg esetében hangzik el, ahol ő mondja Jézusnak, hogy angyal száll a tóra időnk, és felzavarja a vizet, csak először rét meggyógyul. A keresztény missziói szívek érzékenyé váltak, óriási érintést kaptak. Így volt ebben az évben Skóciában egy nagy konferencia, ahol 100 évre visszaemlékeztek a edinburghi nagy missziói az első világmissziói konferenciára. Utána a koreaiak hazamentek, és 3 koreai városban 10 napon keresztül tartottak világmissziói konferenciát, és a kiadványaikban, amit mi már délen megkaptunk lent Dél-Afrikában, azt írják, vigyázzunk mi koreaiak is, hogy nehogy valahol önteltekké váljunk, vagy túl sokat képzeljünk magunkról, és nehogy azt gondoljuk, hogy a mi kis 15 000 külmisszionáriusunkkal vagyunk valakik az Isten missziójában. Egész Európának van 10 000 misszionáriusa, és azt írja, hogy el ne bízzuk magunkat a mi kis hát 15 000-nyi misszionáriusunkkal. És nem volt elég, hanem még akkor Japánban most, májusban, Tokióban volt egy nagy ázsiai világmissziói konferencia, ahol már majdnem mind csak ázsiaiak voltak. És akkor ez mind valahogy leszivárgott Dél-Afrikáig, ez a sok áldás hullám, és Billy Grahamnek az 1974-ben Lozánban indított nagy világ evangelizációs konferenciája, az első ilyen nagy neki feszülés volt, hogy a még nem elért részeit a világnak részében érje el az evangélium. A második Manillában volt, Fülöp-szigeteken, és akkor ott voltunk vagy 5 000-en Manillában, és most ez a harmadik ilyen nagy konferencia volt. Így is az emberiségnek még egy nagyon jelentős része, mint egy 3 milliárd ember el van politikailag is, és vallásilag is zárva az evangéliummal szembe. Ezt úgy hívják, hogy a 10x40-es ablak, tehát a földgömbön, ahogy megyünk a egyenlítő felett, a 10-től 40-ig emelkedő hullámokban van ez a sáv, itt helyezkedik el a buddhizmus, itt hely a mozlim világ, és itt a hinduizmus. És ez mind harcossá vált, erősen ellene van. Tehát itt ugyanakkor mégis nagyon nagy missziói erők vannak jelen, mert Isten valahol mindig kaput tud nyitni. Például Kínában miért lehetnek ezrével és ezrével a misszionáriusok? Noha nem lehet hivatalosan egynek se bemenni. Azért, mert Kína versenyben van Indiában, India utoléri őt már létszámban, hanem India angolul beszél, Kína pedig nem beszél angolul, és meg akar Kína tanulni angolul, egy világbirodalom, és mindent elkövet, viszi 1000 meg 1000 számra az angol tanárokat, és lehet menni, ugye, és a missziói lelkületek mennek, és mint angol tanárok, közben kedves, szép missziói munkákat végezhetnek a maguk hatáskörén. Nem predikálhatnak, de rengeteg misszionárius dolgozik ilyen formán. Ugyanez a helyzet Indiában, szakembereket mindenütt várnak, ugye? És szakemberekként a kezdés unoköcsém, akit Isten hazahívott, és nem misszióba engedett el, misszióba indult volna, az kis 6 árva maradt itt a Viktor János kis unoköcsém. Ők épp Indiába mentek volna, ő erdész volt korábban, és erdészt kerestek Pakisztánba, és oda ment volna arra a területre, igen. Úgyhogy az Úr meg tud nyitni kapukat. És az Afrika ilyen formán ugye szörnyű, hát gyilkolászásos hely is. Ugye nem csak az AIDS-nek a szörnyű pusztítása van jelen az afrikai világban, hanem azt kell mondani, hogy a muszlim világnak is ugye a nagyon-nagyon kegyetlen mozdulása itt volt, ugye, hát, olyan emlékek, amelyekben egész nemzetek megtizedelődtek. Ruandában sajnos keresztények kerültek egymással szemben. Egy év alatt 1 millió élet veszett el. Ezzel is szembe kell állnunk. A nagy konferencián ekkora betűkkel vetitek ki. Mit csináltunk rosszul? Mi történt, hogy keresztények keresztényekkel szembeálltak? A törzsi világnak ugye a rendkívül erős év ezredes kötései, kötelékei, amelyek képesek voltak szembeállítani egymással a keresztény világot. Ugyanakkor viszont, a muszlim világnak a nagyon kegyetlen erős nyomása nehezedik egy-egy közösségre. Szudán. Ugye Szudánban részben, ez is egy nagy kérdés, hogy a sivatagosodás megy lefelé. Nos, az szorítja az állattartó népeket. Szárad, óriási területek válnak évről évre sivatagossá. És azt szorítják ezért is, és más okok miatt is, akkor aztán vallási okok miatt is. Szudánban ugye, 2 millió életet öltek meg nem olyan régen, és 6 millió vált hajléktalanná. És tele van Afrika árva gyermekeknek a 100 000-eivel, millióival, akik lágerekben vannak, és sok esetben, ugye ezt az Amnesty International hozza ezeket a híreket, tehát a nemzetközi amnestia szervezet hozza, hogy a lágerekből 10 dollárért lehet a gyerekeket vásárolni. Ugye? Rabszolga rendszerek vannak, ami mostani időnkben is a világon. Az emberiségnek egy jelentős része rabszolgaként van, megnyomorítva, és fillérekért vagy ébérért dolgozik gyerekek. Az olcsó munkás közegek és hadseregek nagy része gyermekmunkás és gyermekként alkalmazott rabszolga munkás. Nos, ezek is benne vannak, de benne van az evangélium győzelme is. Azért került ide, mondom, az a konferencia is Fogföldre, tehát Afrika legvégébe, egyrészt, mert az Úr azt mondja, a Föld végső határáig, itt már tovább nincs csak a tenger, egyik helyről az Atlanti, másikról a Pacific Ocean, vagy ugye az indiai óceánok, hanem azért, mert itt van ebben a déli féltekében a legnagyobb erő arra nézve, hogy a világ még el nem élt részeibe az evangéliumot elvigyük. A keresztény világon belül a színesbőrűek már sokkal többen vannak, mint a fehérbőrűek, de többen lesznek rövidesen a misszionáriusok is. India óriási misszionárius tömegeket otthon a maga világában is alkalmaz. Afrika a maga világában is alkalmaz. De tudnunk kell azt is, hogy Európában, Angliában a két legnagyobb gyülekezet, az egyik egy afrikai gyülekezet, a másik egy indiai gyülekezet. Tehát Isten ezeket a népeket visszahozta ezekbe a világokba. Itt Kelet-Európában is a legnagyobb gyülekezet, egy kievi afrikai férfiúnak a gyülekezete, 30 000-es gyülekezet, ugye itt Kiev mellett. Tehát Isten hozza az egykori, nehéz rabszolga világból vissza keresztényeket. Úgyhogy, hogy nagy dolog volt itt, azért egy 200-nyi országból volt együtt ez a konferenciai közösség, azzal az elköteleződéssel, hogy az evangéliumot még elvinni az el nem ért területekre. Ki miben tud szolgálni? Nos, nézzünk azért akkor ebből. Most a végén kezdem akkor. Valamit mutatok Afrikának, csak éppen a képeiből, hogy milyen tömegek vannak az evangelizáció útján. Egy Bonke, Reinhard Bonke nevű férfi az, aki klasszikusan vagy Istentől elhívottan, sajátosan az Afrika legjelentősebb misszionáriusa, hogy így mondjam, ezt kapta kicsi kortól. Persze, most mondhatnám, igazságtalanok volnak, ezrek dolgoznak, ugye, és 100 000-ek dolgoznak az afrikai misszióban, a baptista misszió, a pünkösdi misszió, a református misszió, nem tudom, ott van a, ugye, hát Gána, egy erős református világ például. Ugye egy másik missziónak adott válasza, Isten egy másik közösséget használt, de ez együtt mégis a keresztény világ. Ők egy örvendező világ. Ők így, mint ahogy mi itt ültünk, eddig már nem ültek volna, mert ők már felálltak volna biztos egy kicsit tapsolni, egy kicsit biztosan, hát énekeltek volna, mozogtak volna. Az afrikai ember, ha énekel, akkor mozog is. Nem tud úgy énekelni, nem mozogjon. Néha úgy gondolnánk, hogy talán nem is igazi reformátusok, de azok, de a református ember is úgy mozog. Nem csak az afrikai, a koreai is. A koreai református is sokkal elevenebben, sokkal könnyebben tapsol, könnyebben kifejezi a maga lelki érzéseit. Mi egy nagyon fegyelmezetté nevelt világ vagyunk néha, majdnem, hogy már túlzottan ebben a tekintetben. Na, azt mondhatom, ez a csodáknak is a világa. Tehát akár Afrikában vagyunk, akár Ázsiában, fogadjuk el, hogy az evangélium ide most érkezett ide. Tehát most én mondhatom azt teológiailag, hogy a első vagy a második századokban lezáródott bizonyos munkája Isten szent lelkének. De itt most kezdődött. Ők most vannak az első században. Ők most vannak az első napokban. Ők most ismerték meg az evangéliumot. Ugye a videón is kérdezi a misszionárius, hogy ismeri-e Jézust. Azt mondja, hogy nem, lehet, hogy a másik faluba lakik. Igen, tehát teljes tájékozatlanság. Ők most, és az Úr betölti az ő ígéretét, hogy az ígét megerősíti. Front áttörések vannak. Ezek pogány világok. Hát ha Koreában is az ember ott volt, hát ott a 15 méteres bálványszobrok bearanyozva és egyéb. Magamba gondoltam, Istenem, ezek nem ragyognának olyan soká, ezek itt volnának, már két nap alatt leszednék róluk az aranylemezek, ezek mindent lelopnának róluk az égvilágon. Ugye? De ott vannak, ebből a világból jön a megtérő. Afrikában naponta átlagban 20 ezren keresztelkednek meg. Kínában átlagban naponta 25 ezren keresztelkednek meg. Tehát egy nagy megtérési folyamatban is van ez a világ, és az Úrnak az ígéje telik be, hogy ennek az evangéliumnak hirdetetni kell a föld végső határáig. Egy más kérdés, hogy egy másik ígét is mond Jézus, avagy ha az emberfia visszajön, talál-e hitet a földön. Tehát nem úgy lesz, hogy az evangélium föltétlenül mindent elborít, lesz majd egy olyan üdvkorszak, amikor mint a víz a földet, az Isten ismerete beborítja majd egészen a földet. Olyan is lesz, ugye, várunk olyan üdvkorszakot is, de tény, hogy az evangélium hirdettetik, ítéletre is hirdettetik. Tehát ez egy félelmetes dolog, hogy amikor az evangéliumot hirdetjük, abban benne van az is, hogy hallották, de megvetették. Olyan is lesz. Igen, mind a mellett, annak az örömével kell, hogy hát, ha meghallják, és annak a reménységével. Koreáról csak az egy mondattal, hogy hagyd mondjak akkor, hogy ugye mi a fiatalabb, az idősebbek, mi átéltük a koreai háborút, 1951-től 53-ig volt, és hát amikor ennek vége volt, tehát Észak-Korea akkor is rárohant Dél-Koreára háború után, és ennek 5 millió halottja lett. De annyira tele volt a világ a második világháború befejezésével, hogy gyakorlatilag ezt úgy is emlegetik, hogy az elfelejtett háború. 5 millió ember halt meg, és 10 millió ember lett elszeparálva végén egymástól egyszer mindenkorra az életben, amikor az ENSZ vonal elszeparálta. Ekkor az ENSZ megállapította, hogy Dél-Korea, Kelet-Ázsia, Dél-Kelet-Ázsia legszegényebb országa. Ültek az ENSZ sátorokban, siratták az 5 millió halottat, teljes kilátástalanságban voltak. És akkor, amikor leválasztották az észak-koreai frontvonalat, akkor a misszionáriusoknak a százai, ezrei visszajöttek Dél-Koreára, és kezdték lelkileg gyógyítani ezt a teljesen összetört népet, és hozták a hátsó kapcsolataikat, ki amit tudott, ipari kapcsolatot, gazdasági kapcsolatot, egészségügyi, orvosi, és ma Korea a világ 8. legerősebb gazdasági ereje, a világ legszegényebb, Dél-Kelet-Ázsiai országából. És Isten kegyelméből misszióilag is, mondom, egész Európának van 10 000 misszionáriusa, nekik van 15 000, és most bejelentették Tokióban, amikor ott voltak, hogy 50 ezer misszionáriust kérnek az Úrtól, mert olyan sokat kaptak, ők tudják, mit jelent az, hogy egy népet az evangélium életre hív és fölemel újból, hogy az egész világon szolgálni akarnak, és ott is vannak mindenütt. Itt is van 18 koreai missziós család Magyarországon, vagy 70 emberrel, és azt is jól tudjuk, hogy a missziói a magyar, koreai nagykövetnek az első titkára, aki rövidesen ő lesz a nagykövet majd, felesége, elkötelezett misszionárius lelkületek mind. Ő mind a 18 családnak viszi az olcsóbban megvásárolt dolgokat, mert mind nagykövetek olcsóban vásárolnak, és autóval viszi le mind. Nálunk is a cigány családoknál szokott a nagykövet első titkára felesége, ott ebédel, boldog, hogy velük együtt van, és csupa tűz tele vannak ennek az örömével, hogy Isten országát építjük nagykövetként is egy országban. Ez nagyon nagy dolog, amikor az evangélium eljut erre a csúcsra, ahol már ilyen szolgálattevői szint van, és az evangéliumot így szólják, vagy hirdetik. Na ennyit most talán erről, és akkor a kérdések akkor, hogy jöjjenek. Annyit még gondolkozok, testvéreim, Oroszországban 300 koreai misszionárius dolgozik. Törökországban 300 koreai misszionárius dolgozik, ugye? Ott szintén. Tehát az egész világon, ott Albániáig ott vannak mindenütt. Isten hatalmas megragadottságában van ez a nép valóban otthon is. Szöulban ezrével a gyülekezetek, és minden gyülekezeten kereszt világít este. Ha Szöulban este magasabb helyen szálloda ablakból kinézünk, vagy egyéb, az egész város keresztektől ragyog, az egész főváros keresztektől, van rengeteg százával, rengeteg gyülekezet. Mindenütt. És reggel 5 órakor pedig mindenki ott van. Minden koreai lelkipásztor reggel 5 órakor ott áll a szószéken. Kezdődik az imaóra. A munkások 5-re mennek, a tisztviselők pedig 6-ra mennek, hogy ők is ott tudjunk időben lenni. És nem tudom, például a világ legnagyobb hajógyárát is ők építették meg, a legnagyobb kapacitású hajókat. A hajóik 6000 autót szállítanak egyszerre. Ugye Koreában 6 autógyár dolgozik, a legidősebb kocsik 3 és 4 évesek. Annál idősebb kocsi nincsen. Autó lopás abszolút ismeretlen, mert nem tud mit csinálni egy ellopott autóval, mert mindenkinek új autója van. Ugye? A 3 év után az autókat mind adják el Kínának, Oroszországnak, mind tömegével szállítják, és mindenki egy kicsit még ráfizet, és kap egy új autót akkor. Mindenki új autóval jár állandóan. És akkor ugye a gyár tulajdonos is, az a nagy hajógyár tulajdonos, óriási hajók, és akkor bent láttam egy hatalmas, mint egy nagy színház, egy nagy 10000-es befogadó, lelket befogadó, nagy ima terem, egy luxus ima terem, egy ilyen színház jelleggel. És akkor mondom, hogy miért? Hogy van ez? Azt mondja, 30000 munkása van ennek a hajógyárnak. És ők minden reggel, ez a keresztények, egyharmad a keresztény. És azok mindig mentek az ima alkalmakra. És azt mondta a tulajdonos, ne menjetek messzibre, én építek nektek itt a hajógyár területén, egy óriási ima helyet. Az étkezés megvan minden, itt helyben imádkozhattok, ti vagytok a legjobb munkásaim, ne menjetek sehova sem. Amíg ezt fölismeri egy nép, addig az is Isten áldása, és amíg nem csufolódik vele, amíg nem megtapossa, amíg nem börtönbe zárja, amíg felismeri egyáltalán, hogy a legjobb munkásaim, miért ne építsek nekik egy 10000-es nagy ima stadionot, szuper luxus kivitelben, ha egyszer ők a legjobb munkásaim a hajógyárban. Na, akkor vagyok most már, akkor biztos vannak kérdések.
Dani bácsi, mesélne egy-két olyan történetet, amit ott a hotelban dolgozása közben élt meg? De úgy tudom, hogy egy pár évet azért...
Hát igen, 32 év.
Az ottani szolgál, mert az is valahol egy szolgálat hogy nem. Volt.
Igen. Az tényleg úgy van, hogy nagy dolog, hogy az Úr, ugye más dolog, ha mondjuk elmennénk csak iszogatni, vagy csak nem tudom én, az időt lopni, vagy még rosszabbat is tenni, de ha azt adta az Úr egy munkaterületként, akkor azt tapasztaljuk, hogy az Úr kész oda bejönni. Kész oda velünk együtt eljönni, és mindig, minden napra adni valami szolgálatot. Nekem egy része annak, ami szép volt az életemben, az majdnem egészében mindig szabálytalan volt, mert mindig határátlépések is voltak. nem tudom, volt egy hosszú tízesztendős időszak, amikor a lengyelek olyan szegények voltak, hogy semmiük nem volt. Jöttek ide, kis krecsnicet, törülközőket árultak, meg lepedőt árultak, ez volt minden. És jöttek az édesanyák, jöttek ugye a 2-3-4 gyerekkel, persze könyörögtek, hogy hol töltik, tél van az éjszakán. Mindig tettem le egy ágyas szobákat. És aztán mindig mondtam, várjatok, majd ha hazamegy a személyzet, 10 óra után jertek, akkor, és akkor nekem mindig volt egy ágyas szobám, és akkor felengedtem őket, kinyitottam a fürdőszobát, és akkor vittem egy csomó plédet, le a padlóra is, minden, és a 6 gyerekkel, 5 gyerekkel, boldogan, reggel mondtam, korán el kell menni, mielőtt még jön a személyzet, akkor mindig egy szempont meghatározott, az, hogy olyan dolgot tegyek, amelyik emberi megítélés szerint is egy társadalmilag mégiscsak egy értékes dolog, és hogy egy forint hasznom ne legyen belőle. Ez egy nagyon másik fontos dolog volt, hogy soha még ha akartak, és semmit el nem fogadtam, hogy szabad, tiszta legyek abban, hogy ez csak az Úrért van. És ez mindig nagyon boldogan, hát, szénys lévei pod rúzse, Isten áldja meg, menjetek, akkor elküldtem őket, elbocsájtottam, és hát, ezek is nagy örömök voltak, de tulajdonképpen azt mondhatom, hogy ezeken a területeken Isten egy kapcsolatépítést is adott. Hát ide nagyon sokan bejártak, kis Zoltán testvérem gyermeke is mind jöttek, és bejövögettek, és Isten kedves dolgokat adott úgy is, hogy aztán, amikor már picit enyhült az idő, akkor elkezdtünk vacsora estéket készíteni, egy ilyen szuper szakmai szempontból vacsora estéket hozattunk Bécsből, szakácsot, francia szakácsot, egyebeket, és Zoltánnak a gyermekeinek is ruhákat csinálgattunk, beöltöztettük őket, és meghívtunk mindig valakit előadást is tartani. Például Fekete Gyulát. És emlékszem, hogy karácsony előtt voltunk. Fekete Gyula az író, aki ugye a magyar gyermekekért, gyermekügyért, Éljünk magunknak című könyv, nem olyan régen halt meg Fekete Gyula. Kiváló népi író volt, gondolkodó, és nemzetet őrző, mentő szándékú élet. És hát megtartott az előadását, és aztán akkor emlékszem, utána én mindig még valamit, ugye névre szóló meghívások voltak, vagy 70-80 vendégünk volt, és akkor hát elegáns felszolgálás, maguk a szakácsok szolgáltak fel mindenkinek külön-külön szedegetve, terítgetve, és én pedig a mikrofonhoz mentem, és mondtam, hogy hölgyeim és uraim, hát itt van egy ilyen szép alkalom, karácsony előtt vagyunk, és hát úgy tűnik, hogy kezd a kántálás felújulni, a gyerekek megint itt ott kopogtatnak, és énekelni akarnak jönni. Már a Zoltán gyermekei mind beöltözködve, ott voltak egy szállodai szobába tartalékolva akkor, és furujával, fátyollal, egész kis, hogy így mondjam, betlehemi gyülekezeti közösségi kép volt, amit formáltak. És mondom, hogy kérem, ha úgy gondolják önök, én elzavarom őket, csak nem fogja ezt a közösséget most így megzavarni, egy ilyen gyermeksereg, de úgy gondolják, hogy beengedjem őket, hát akkor beengedjük őket egy éneklésre. Persze mindenki azt mondta, a vacsora után voltak, tessék őket beengedni, akkor pincéreknek szóltam, leoltották a villanyt, és kedves Illiék jöttek fuvolázva, gyönyörű karácsonyi énekeket. Oda-vissza az étterembe, hogy jöttek és mentek, és Fekete Gyula ült, és elkezdett sírni, és azt mondja, hogy Dániel, miket talál maga ki, miket, ugye még a nagyon kritikus volt a helyzet, hogy miket talál ki maga, igen. És amikor mentek el a vendégek, és hogy mindenkitől búcsúztunk, azt mondták, hát az étel is felséges volt, de a gyermekek mindennek fölötte volt, a gyermekek éneke. Azóta is, hogy megyek oda, nekem olyan, mint egy templomba mennék, olyan, mint egy templomba. Aztán, amikor megint volt egy alkalmunk, meghívtam, emlékszem, mert írtam egy levelet, hát kedves professzor úrnak, aki a gyermekkórháznak is lett a alapítója Miskolcon, meg ugye aztán professzor, új országgyűlési képviselő volt, hát, na milyen, György úr, Belkei professzor, Belkei professzor úr, igen. Aztán írtam egy szép levelet neki, hogy szeretettel meghívjuk egy előadásra az éttermünkben. Belkei professzor úr felhív a telefonon, azt mondja, kérem szépen, hát Megmondom őszintén, kicsit furcsának tartom ezt a meghívást, én vagy az országgyűlésben szoktam felszólalni, vagy nemzetközi orvosi konferencián, éttermekben nem szoktam kérem előadásokat tartani. Azt hittem, hogy valami huncutság van bennünk, reklámot akarunk csinálni. Tehát egyébként, ha úgy gondolják, jöjjenek személyesen is, akkor meghallgatom önöket. Mondtam üzletvezetőmnek, öltözünk fel szépen, akkor menjünk lelkép professzorhoz. Szigorú ember, mondták, szigorú, vigyázni kell velem. És jó. Azt mondja, hogy hát kérem, mégis mire gondoltak? Hát mondom, hogy professzor úr, ez a mi népünk olyan beteg, hogy nem csak egy étteremben, én megértem professzor urat, hogy ez derogál professzor úrnak, de nem csak egy étteremben, minden utcasarkon kéne egy szószék és egy katedra, hogy egy lelkipásztor szólja az igét, és egy tanár pedig tanítsa a mi népünk. Azt mondja, mondom, hogy a társadalmunk beteg, a nemzet beteg, professzor úr. Azt mondja, ön nem az üzletről, hanem a nemzetről szól, a nemzetről gondolkodnak. El fogok menni. De van egy kérdésem. Hogy akar maga ilyen gondolatokkal, ilyen emelkedett gondolatokkal megélni egyáltalán ebben az országban? Mondom, professzor úr, biztos, hogy nem. Nagyon jól, de jó lelkiismerettel. Kérem, ott leszek. Elhozom az egész orvosi karát, minden, majdnem ővelük Lukás, majdnem. Persze. Mondom a gyerekeknek, hogy ki lesz a fő speaker, a szóló. Azt mondja erre Eszterke, a lányod, meg Irike, Tani bácsi, mi tudunk egy gyönyörű, a szeretett himnuszának a megzenésített dallamát, és nekünk a csecsemő gondozói szakkönyvünkben Velkei professzor úrnak hát van a mottóként beírva a szakkönyvébe a szeretett himnuszából az első néhány sor. Csak megnevezés nélkül, ha angyaloknak nyelvén szólok is hozzátok, szeretet még nincs, én bennem olyanná lettem, mint a csengő ért, pengő, cimbalom, igen, és végig, elhozták a könyvet, a szakkönyvüket. Ó, mondom, Isten, kifénymásolgattam sejemre, sejem jelzőkre, és mindenkinek letettük a tányérja mellé, és nem azt írtam rá, hogy a szeretett himnusz az 1 Korintus 13, mert azt nem lehetett, hanem idézett a Velkei professzor úr szakkönyvéből. Igen, idézett a professzor úr szakkönyvéből. Igen, és le lett téve különböző színű jelzőkre. Professzor úr megtartott az előadásán, emlékszem még az üzletvezető, hogy huncut, tehetséges fiú volt, mert gyermekei kint vannak, mint Brüsszelben, meg angolra tanítottam, mint kicsiket őket, aztán ott vannak jogászként. És azt mondja Laci, jaj, hát azt mondja, de kár, hogy nem hoztam a magnót, mert az előadását el tudtuk volna adni az Amerika hangjának. Igen, igen, igen. Akkor még keményebb dolgokat kezdett mondani, és azt mondja, csak jó, hogy nem hoztam el, mert még lehet, hogy mi is börtönbe kerültünk volna utána. Egy ilyen üzleti gondolat, igen, a barátomnak. De minden esetben megvolt az előadása. És utána, hát mondtam a mikrofonhoz, mondtam, hát kérem tisztelettel, hát hallhattunk egy nagyszerű előadás, bizonyára önök ezt jobban meg tudják ítélni, hogy milyen nagyszerű volt, mint én egy vendéglátós pincér, vagy valaki egyéb, egyszerű ember vagyok, de itt önök mind orvosprofesszorok, orvosok, osztályvezetők és lelkipásztorok, tanárok is voltak meghívva, és most azt kérném, hogy aki úgy gondolja, itt a mikrofon, tessenek parancsolni, és választ adni erre az előadásra. Valamilyen megnyilatkozást adni erre az előadásra. Én egész havi fizetésemből megvettem 10 darab jegyet magam is az előadásról. 500 forint volt egy jegy, 5000 forint volt a havi fizetésem. És szétosztottam a kisgyerekeknek, még a barátoknak, mert ők közben mondtam, különböző asztalokhoz üljetek majd le. De ők még becsempésztek, mert a teríték egészen a földig lógott le. Egy gitárt is becsempésztek az asztal alá, ahol ült az egyik őjük. És persze én biztattam őket, és mondtam, kérem, hogyha egy jó földre napfény hull, eső hull, az zöldülni fog, választad. De én nem tudok megfogalmazni dolgot pontosan. Önök jobban megtudják, adjanak választ erre az előadására professzor úrnak. Mindenki meg volt persze 60, nem mertek az ember, és van könnyen fölállni, hogy majd a Velkei professzor előadásához hozzászólnak, hanem az én gyerekeim innen-onnan kezdenek felállni az oltán gyermekei, és a végén a gitárt is előhúzzák az asztal alól, és ott vannak, és hát ugye mind zenei adottságot, tehetséget hordoztak, zenei képzettségük is volt mindnek, és gyönyörűen elkezdik énekelni a szeretett himnuszának egy nagyon szép dallamát, igen. Velkei professzor úr, hát csak hallgat, meg volt mindenki, tényleg könnyekig meg volt szólítva, és hát azt mondja, oda megy, és ott van a könyv a kezükben, és az idézettel beleírt valami, és azt mondja, menjetek haza, és mondjátok meg, köszönjétek meg szüleiteknek, hogy arra szeretetre tanítottak titeket, amelyikről Pál apostol is szólt. Köszönjétek meg nekik. Hát Isten adott ilyen kedves dolgokat is. Persze adott ugye nehezebb dolgokat is, amit hát itt-ott elmesélgettem.
A nehezebbről mondjál már, hogy amikor a szálloda ablakán másztál át a másik szobába, hogy kimentél.
Hát az is volt. Ugye mindig voltak ilyenek. Hazajött hosszabb távollét után, 18 év után Dobos Attila, aki fogorvos volt, de kiváló zenei képességű ember volt. És hazajöve, hát nagy banzájt, hogy mondjam, csaptak ilyen szállodás kifejezéssel élve, az éjszakai bár le volt foglalva, szuper vendégek a társadalom felső rétegéből, tanástól, még a pártól is mindenünnen, és ugye, hát ott voltak, és reggel jött haza, és mondta, hogy hát majd költsük fel reggel, mert újabb programja van. Aztán reggel próbáltuk költeni, és hát nem kelt. Kopogtatás, egyre jobban. És féltünk, mert gyakran előfordult, hogy gyógyszerre ittak a vendégeink, és volt már halálesetünk is, és voltak öngyilkosaink is voltak. A szállodába szerettek jönni öngyilkosnak, mert nem zavarta, hogy a család nem vette észre azt, hogy most rosszul van már valaki, ott meghal. Tehát nagyon tele voltunk ennek a feszültségével, éppen korábban volt egy öngyilkos vendégünk, ugye. És hát mi nem tudtuk mit sem. Nem tudtuk a fő kulcsa kinyitni, mert benne volt az ő kulcsa, benne volt. És akkor, ahogy lesegettünk be, hogy éle, hal-e, láttam, hogy második emeleten voltunk, de az ablak nyitva volt, az ő ablaka nyitva volt. Na, én a másik szobám, kimásztam az ablakon, és ott volt egy ilyen egy tégla szélesség kis perem, és azon átaraszoltam ő hozzá. Bemásztam az ő ablakán. És oda, nagy szorongásból, éle, hal-e vajon, Dobos Attila, művész úr, és aztán odahajolok, hogy művész úr, hát mi történik ez, hogy valami földrengés van, hallok itt mindenféle nagy zajokat, mi, földrengés van? A művész úr, költögetjük művész urat, nyugtalanok voltunk, maga hogy kerül ide? A kulcs benne van az ajtóban, hogy kerül ide? Mondta, én átmásztam, mondom, másik ablakba, itt a falon, maga az én életemért átmásztam. És így akkor kedvesem, és akkor jött le, és adott egy szalagot, azt mondja, hát ez egy magánszalaga, családom részére csináltam. De magának én olyan fontos voltam, hogy maga itt a nyakát kitörhette volna, ezt magának adom, ezt a szalagot. Úgy meghallgatom a szalagot, egy gyönyörű karácsonyi ének, összekombinálva ez ő modern dal vezetése, azzal, hogy menj bőle az angyal. Igen.
Megvan még?
Hát valahol megvan biztosan. Megvan. Igen. Egy nagyon szép dolog, igen. Sűrű pelyhegben hullahó, az emberek sietnek hazafelé. Mindenki ott van ezen az estén, ahol szeretik őt, karácsony, stb. És akkor kezdődik mindig, megismétlődik, menj bőle az any. És akkor a második vers, édesapám meggyújtja a gyertyát, s felolvassa nekünk a Bibliát, a szöveg úgy kezdődik. És aztán mind énekeljük együtt, olvassa az igét. Istenem, Dobos Attila egy ilyen verset ír a családja számára. Írok neki egy leveles, mondom, kedves művész úr, mondom, elővettem a szalagot, meghallgattam, és megdöbbenéssel, nagy örömmel hallgattam, hogy ön milyen szöveget komponált, milyen. Ha Isten önnek ezt adta, akkor miért nem komponál egy nagy darabot, hogy az egész ország hallja ezt a bizonyságtételt. Öntől ez, önnek ezt Isten adta, ne engedje ezt elhalni, nem csak szórakoztatásra kapta, és nem csak pénzgyűjtésre. Kedvesem, írt, újból megkeresett, akkor már ott voltak Ilikéjék, és együtt voltunk a Juno szállóban az egész csapattal, és azt mondja, kérem, engem az én nagybátyám állandóan mindig térítgetett, de nem hallgattam rá. Ki volt az ön nagybátyja? Dobos Károly, misszionárius, és azt mondja, a szállodai portás, és a végén őtől lehallom meg, amit a nagybátyámtól nem fogadtam el. Szóval érdekes dolgai vannak az Úrnak. Érdekes dolgai vannak azért.
Egy nagyon rövid kérdés.
kaptál kiváló dolgozó kitüntetést?
Azt is kaptam. De kaptam azt is az
igazságot.
Az az igazság, hogy belecseppentem egy temetési gyakorlatba, amitől rendkívül féltem egyéb, mert egy szakszervezeti nagygyűlés volt, 900-an voltunk a több egységben, és ott egy előadást tartott egy budapesti szakszervezeti vezető, kérte, hogy szóljanak hozzá, senki nem szólt hozzá. Nem voltak olyan könnyen az emberek ugye, abban, hogy megnyilatkozott. Hát szégyeltem magam, hogy senki nem szólt, és fölálltam, és mondtam valamit. És ettől kezdve ez a szakszer ezt ragozgatta állandóan, amit én mondtam, ez neki annyira megtetszett. És utána nem sokkal egy fiatal pincér társunk tragikus gyorsasággal meghalt. És utána jött a pártitkár, akit később eltemettem, és az igazgatóm, akit szintén eltemettem később, kedves budai elvtárs, aki egy vadember volt, és mindig azzal kezdte, ha nem tetszik, ha nem viselkedik, úgy vágom ki magát, hogy az utca másik oldalán áll meg. Ez nem nekem mondta egyébként. Nekem más sokat mondott egyébként. Nem. Igen. Nekem azt mondta egyszer, felvettem egy börtönből jött fiút, aki nem lett volna szabad, mondta az üzleten, hogy be ne engedjél ezt az embert. De csak beengedtem. És mi történt? Reggelre az ember hát összeszaggatott mindent a szobába, ez a börtönből kiszabadult ember, és késsel, borozvával a horgolt függönyöket végigvágta a folyosón. Ilyen több helyen. Lefeküdtem, hazamentem, Józsi bácséknál laktunk, egy rossz kis fűtetlen szobában, az ott az avas oldalban, úgyhogy egy szalmazsák volt, meg minden, tele volt egérrel, mindig megveregettem őket, hogy én fizetek itt mindent, én vagyok a központi fűtés, nektek legalább legyetek csendben akkor. Fejem alá húzott az a sok egér a melegre. Igen. Víz befagyva meg minden. És jönnek értem, gyere Danikám, gyere azonnal az igazgató hírt, botrány van, botrány, milyen bot. Hát az, hogy az, akit felvettél, az összetört, összevagdal, csak kertéségbe kihaingáltam még a bútort is minden. Isten, el voltam, mert halva teljesen. Bemegyek, és azt mondja, hát ide figyeljen Szabó, én kommunista vagyok. De vannak emberek, akiket mint egy kutyát agyon kell lőni, nem gondozgatni, nem is tápolgatni, agyon kell lőni, mint egy kutyát. És maga meg mit csinált? Na most ide figyeljen szépen, itt a papír, ceruzatól megírja a feljelentést. Ezzel az ember ellen. Igazgató elvtárs. Most én fogadtam, hogy írjak én feljelentést. Hogy tenni? Nem tudom megtenni. Nem tudja megtenni. Nincs semmi probléma. 2 évig vonjuk a fizetéséből a kiadásokat. Megveszük az új dolgokat, vonjuk. Igen, beleegyezik? Már is, köszönöm szépen, elfogadom. Köszönöm szépen. Na, kezdték levonni a fizetésem 1/3-át. Hogy annyit lehetett talán levonni. Eltelik vagy 2-3 hónap, volt egy Nehézi nevű néni, aki maga is ekkora hatalmas személyiség volt, még az igazgató is fél talán tőle, és aztán nagyszájú pártasszony volt minden, és egyszer azt mondja, na jöjjön csak be maga, jöjjön be maga, Dani. Bemegyek. Na menjetek innen, menj! Hajtotta ki a takarítók, a szobasszonyokat. Ezzel az emberrel akarok beszélni, menjetek. Bezárja az ajtót, és azt mondja, én tudom, hogy maga miért vette föl ezt az embert. Mondom, miért? Az Úr Jézusért. És én nekem kézi munkaszaküzletem volt annak idején, még a kapitalizmusban, és értek hozzá, és így sok asszony ért hozzá, és mi megcsináltuk új elvágott szálakat, hogy az utána az igazgatónak megmutattuk, és nem tudta megismerni, hogy hol volt, és magát nem fogják többet levonni a fizetéséből. Nehéz néz. Megköszöntem minden. Később kiderült, Nehézi néni, az unokahuga volt Nehézi Károlynak, akin keresztül a felvidéken ébredés tört ki, és egész Kárpátalján, és aki később, mikor nyugdíjba ment, egy pünkösdi zenekarban, ő maga is játszott és gitározott Nehézi nén. Igen. Az Istennek különös dolgai vannak, és útjai vannak. Nehézi Károly. Ugye, nehéz jön. Na hát itt vagyunk, a vendéglátás összeköti az ember. Ugye? Igen. Na, hát igen.
Szigolinak a felesége
az nehéz. Igen. Azt mondta, ez egy olyan különös dolgok, hogy jön az ember, azt tudom, nem is tudom, hogy ezek vannak, meg nincsenek, mert elfelejtje az ember, most előjön a beszélgetésre, hogy hogy vannak a dolgok. Szóval Isten adott mindig, mondom, ilyen váratlan dolgokat, hát ilyen volt az igazgató, hogy így beszélt velem, de talán mással, meg másképpen, hanem aztán, na, akkor meghalt valaki, még ezt befejezem, aztán akkor indulunk a gyülekezetbe, és akkor azt mondja, kérem, maga fogja elbúcsúztatni, maga a dolgozók nevében ezt a, mondom, pártitkár elvtárs, igazgató, én nem vagyok se szakszervezetitag, se semmi nem, De papír nélkül tud beszélni, mikor itt volt a múltkor a szakszervezeti vezető, akkor maga beszélt, maga tud papír nélkül beszélni. Na, igazgató. Annyira gyötört, hogy ez Isten előtt, hogy van ez a dolog, hogy mikor egy külön busz vitt ki minket, a dolgozókat a temetőbe, odaálltam az első részre egészen, és oda tettem a homlokomat, behunyott szemmel oda támaszkodtam a busznak a belső vázához, az ablak kerethez, és azért imádkoztam, Uram, ha ez utálatos te előtt, tehát, hogy én elkezdjek egy ilyenfajta felemás szolgálatot, akkor nagyon kérlek, adj egy olyan fékezést vagy ütközést, hogy én egyedül megsérüljek. Fejem megsérüljön, és ne tudjam csinálni. És akkor a többiek pedig ne sérüljenek meg, csak én oda teszem a fejemet, és egy olyan ütközést, hogy megsérüljek. Hát nem sérültem meg, és elkezdődött egy ilyen fajta szolgálatom. És aztán ebből az is lett, hogy a végén a tanácstól egy magasrangú beosztott személy, akinek a unoköccse egyébként világbajnok szakács volt, stb. És aztán eljött, felesége öngyilkos lett, aki óvónő vagy védőnő volt az iskolákban, kijött hozzám néken, ott sároskodtunk épp édesapámmal, elesetten, nyomorultan, jött a nagy fekete kocsival, mindes, megijedtünk, hogy mi baj van, hogy visznek inket, vagy miért van ilyenkor. Bejössz azt mondja, kérem, én már magát hallottam, temess el a feleségemet. Temesse el a feleségem. Mondom, de bocsánatot kérek, már nem akarom a nevét mondani, de én nem vagyok, hát én egy szállodai portás vagyok. Nem érdekel engem. Magát akarom, akarod hallgatni. Mikor megérkeztem, még jobban megdöbbentem, nagy vörös drapírja, nagy vörös szőnyeg, és a munkás énekkar, és az iskolából vörös nyakkendővel a gyerekek osztályonként, ahol ő védőnőként működött, kiállítva oda. És munkás énekkar énekel, Istenem, mi lesz ebből, és hogy fogok tudni, és akkor, mikor befejezte az énekkar a énekét, mondtam, kérem, ez egy rendkívüli tragédia, amit átélünk itten. Nagyon kérem most azokat, akik hivatalból vannak ide kirendelve. Még egy éneket kérek az énekkartól, ők addig csendben menjenek haza. Ez nem a hivatali jelenlétnek a helye. Ez a szív szerinti, megszaggatott együtt sírásnak a helye. Aki csak hivatalból van itt, menjen haza, nagyon kérem. Akkor megint énekeltek. Kérem azokat, akiket a kíváncsiság hozott el. Mert mindenre kíváncsiak vagyunk, még az egymás tragédiájára is. Még egy éneket kérek a munkás énekkartól, és menjenek csendben haza. Itt csak azok maradjanak, akik sírni tudnak a sírókkal. És akik egymás terhét készek hordozni. Ilyen bibliai ígé, bemondtam ilyen idézet nélkül, hogy ilyen. És megdöbbenés volt, és aztán a vége az lett, hogy én is sírtam. Ugye ott voltak a kis gyerekei, mint ott voltak, és sírtam, és akkor a pártba csináltak ebből egy nagy palávert, hogy a végén egy pappal temetted el magad a fele, hogy hogy lett. És akkor azt mondták, ne csináljad, nem láttátok, hogy ő is sírt. Hát most bántsuk azért, mert ő beszélt, hát most azért bántsuk, hát látjátok, hogy ő is sírt. Szóval, hogy így, ilyen dolgok voltak. De én ezeket el is felejtettem, csak most, hogy kérdeztem, és eszembe jut. Jó, uram, bocsáss meg, ami csak emberi dolog volt, ami magam szavai, üzenetei voltak, bocsáss meg, az hagy hújon a földre, ami benne tőled volt, az hagy maradjon meg kegyelemből, légy érte áldott, háladással gondolok mindazokra, akik között élhettem, munkálkodhattam, sok jó akaratra, emlékszem a pártitkárnőre, uram, hogy együtt imádkozhattam a végén vele, légy érte áldott, uram, attól, hogy majd odát is sokakkal találkozhassam, hogy rajtam is, ha könyörülni fogsz, bevisz a te országodba. Amen. A pártitkárnőt meg már nagybetegen meglátogatta még, ez utolsó kis mondat, és akkor mondom, Padisz néni, akkor már így, miért tetszett engem fölvenni, amikor kockázatot vállalt, miért vett föl engem? És azt mondja, hogy megint az úrnak a rendezése, tudja, amikor ez a szegény gyerek, a falu legszegényebbje, aki neki bentfentese volt, mint műbűtorasztalos, mikor bemutatta magát, akkor megdöbbentem, mert a korábban fiatalon, tragikusan meghalt fiamra 100%-ig hasonlított. És azt gondoltam, minden nap látni fogom a pult mögött a fiamat. És mondom, szabad imádkoznom. És azt mondja, én is a zárdába tanult imádságokat mondom magamba, pártitkárné. Hát így, azért nem tudjuk azt, nem tudjuk, hogy az Úr kiben mit munkál. Jó reménységgel kell lennünk, és tennünk, amit Isten ránk bíz.